Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Ez a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Baumstark Tiborral és Bognár Domával.
És nagy szeretettel köszönjük Juhár Tamást ismét, a Digi Sport szakértőjét. Nagyon hosszú idő után jöttél el ismét a teljes terjedelemben, még kicsit más volt a felállás is, amikor utoljára itt jártál.
Köszönöm szépen a meghívást, üdvözlök mindenkit, sziasztok! Nagyon szívesen beszélgetek a labdarúgás bármely szegmenséről, csak tudjam is otthon érezni magam, és szerintem lesz olyan közös pont, amin nagyon jót fogunk dumálni.
Szerintem is, ebben egészen biztos vagyok, ez így volt az elmúlt években is mindig. Itt az első közös pont az talán egy kicsit érintőlegesebben mondtad te is, hogy az El Clásicót azért figyeled, Barcelonát meg a Real Madridot az ember, hogyha a focival foglalkozik, akkor még hogyha elkerülni szeretné, akkor sem biztos, hogy mindig tudja, de itt azért nyilván Doma az, aki a legtöbbet látott.
A Clásicót, hogyha nagyon szeretnéd elkerülni, akkor sem tudod, tehát most is az volt, hogy... Nem tudom, én ilyet még nem láttam, hogy Magyarországon közös meccsnézést szerveztek a szurkolói kluboknak, tök jó volt. De nem ez a lényeg, hanem az, hogy milyen a valódi értéke most ennek a meccsnek, mert hogy fölírtam magamnak, hogy egyik csapat sem volt jó, csak a Barca kicsit rosszabb volt. Ezt írta valamelyik talán madridi érdekeltségű oldal.
Mondjuk a El Clásicót szerencsére úgy tudja az ember nézni, hogy nincs semmilyen kötődése, nincs semmilyen, amiben bele kell látnia, és így is, tehát ki lehet kerülni, én például ki tudtam volna kerülni. Tehát,
ha nagyon akarod, akkor elrátod a kormány.
Igen, akkor azért de van annyi dolga az embernek a futballon körül, és főleg így, hogy az angolban van benne, így egy Brentford Leicester lehet, hogy többet ért most így, mint az, hogy a El Clásico, de most ezt abszolút megnéztem. És egy kicsit abban az az érzésem, ami ez meg is fogalmazódott, hogy olyan erőltetve erőszakra megy most a Barcelona a dolog. A Real Madridnál soha nem voltam egy Real Madrid szurkoló, de valahogy ők mindig túlélnek valamit. Tehát ők sokkal egyszerűbben túlélnek, mint vannak olyan csapatok, akik nem, és például egy Bayern München is hasonló, hogy ő is valahogy észrevétlenül túlél mindig időszakokat, és a Barcelona azt érzem, hogy eljött egy nagy hullámvölgy, és most ez nagyon megcsapta őket, és szerintem nem akarok nagyon belemenni, de ez mutatta meg. Direkt megnéztem a Barcelona Dinamo Kiev meccset, és ott például Ansu Fati a haja mégnek állt tőle, amikor nem passzolta le, hanem megpróbált tollozni, és a üres kapuban nem passzolta le. Kicsit úgy van az ember érzése, hogy eljött a pillanat, és azt várod, hogy mi lesz a megoldás, nézed a fiatalokat, nézed, hogy Busquetsnek, Piquének mi a szerepe, és kicsit Busquetset érzem azt, hogy neki lehet, hogy már Frenkie de Jongnak át kéne adni azt a szerepet, hogy jobban érezze mindenki magát, mert ez olyan kicsit izzadságszagú nekem ez az elosztás.
Azért vagyunk talán elszokva tőle, mert ugye Messi és Ronaldo nagyjából 2006-2007 környékétől itt van, vagy hát klasszikokat tekintve 2009-ben játszottak egymás ellen először, de az is 12 év. Hát azóta nem volt ilyen, hogy valahogy generációváltásnak kelljen történnie. Én pont ezért találom izgalmasnak ezeket a meccseket, mert azt írták, hogy 56-ban volt ugyan utaljára, hogy a kezdőkben 6-22 éves vagy annál fiatalabb játékos is pályára lépjen. Láttad valamelyikükben az X-faktort?
Egy meccsből én nem szeretek, meg főleg egy ilyen rangadó az mindig másról szól. És,
de egy kicsit meg is mutatja egyben azt, hogy ki az, aki mondjuk olyan versenyző típus, hogy egy ilyen mérkőzésen, akár már fiatalon vezérszerepet vállal.
Igen, csak azért annyira igazságtalan az élet szerintem, hogy van, akinek egy meccsről azt mondják, hogy ez nem jó, vagy pont jó, vagy van, akinek meg azt mondják, hogy ő neki még adni kell a sanszot. És ez inkább védő-csatár párhuzam, tehát látom, Mingézára föl lett helyezve ez az egész, és hogy mennyire. És aztán ő meg is kapta, ha bár nem hiszem, hogy sokkal többet tett, ha Depaynak jobb kedve lett volna Alabával visszajönni, és végig, amit láttunk akár Cavani-nál, vagy akár tényleg még Drogbánál is, hogy ő visszajött akár a védővonalba, akkor nem Mingézára hegyeződik, hogy ő nem ért vissza a saját posztján, vagy nem faltolt, és kicsit olyan érzése van az embernek, hogy van, akinek a sorsa az vagy segítve van, akinek egy kicsit vissza van húzva, de én például kifejezetten örülök annak, amikor nem egy-egy, tehát nem a Ronaldo és Messi párhuzamról beszélünk. Én az egyéni díjak, az egyéni elismeréseket én sokkal kevésbé értékelem, mint amikor egy csapatjátékról van szó, és egy csapatnak a teljesítményéről.
Már ennek most pont ellent fogok mondani, mert számomra az kikerülhetetlen, hogy milyen játékos lesz vajon két olyan tehetségből, Ansu Fatiból és Vinicius Juniorból, akiknek a mozdulatairól ordít, hogy ilyen fiatalon akkora önbizalmuk van, hogy alig fér be a stadionba.
Egyetértek, ezek jó nézni, és de mondjuk Vinicius Junior nekem azért, tehát a Real Madridban egy sztár az mindig olyan mosolygósabb. Tehát oké, hogy láttuk a 2010-es Guardiola.
ez egy érdekes.
De nem az, hogy könnyed, tehát én azon nagyon szeretem, aki élvezi a játékot, és most azt láttam például Mingézáékon, és Barcelona sokkal nagyobb volt a teher. Tehát a maga a szereplés, maga az a vágy, hogy már ő jövő héten átlendüljenek azon, hogy ne arról beszéljünk szerintem, hogy micsoda problémákkal kell megküzdeni, mi van Koemannal, és a Barcelona játékosain, de akár még egy Frenkie de Jongon is azt a befeszült arcot látom, amit nem szeretek egy Barcelonán látni. Vinicius Juniorra meg azt látom, hogy bármi történik, ő élvezi a játékot. Még a tollamat is. Annyira jól érzi mindenki magát. És a Real valahol nekem ezt hozza, hogy ők valahogy sokkal elegánsabban tudnak lépni ezen az egészen.
Nem tudom, én azon gondolkoztam, hogy szerintem Benzema kevesebbet mosolygott 12 év alatt, mint amennyit mondjuk Neymar ameddig ott játszott a Barcelonában, hogyha már itt a...
Ráveti az árnyékot, ugye a
igen, de vannak most oké, hogy így Ronaldinhókat, meg ők mosolyognak akkor is, amikor nem kéne, de Benzemának is megvan a sajátja. Tehát
a saját lehet, mosolya.
Igen, a saját mosolya, meg lehet, hogy most annyira nincs mosolygós kedvében, akármennyire jó formában van, neki is megvan a keresztje, de kicsit a Real valahol, tehát az ő hullámvölgye jóval áthidalhatóbbnak látszik, mint a Barcelonái.
Főleg talán azért, mert itt támadásban olyan nagyon komoly problémák nem látszódnak kirajzolódni. A védekezésben volt olyan a szezon eleje, hogy egész egyszerűen az átmenetek ellen képtelen volt védekezni ez a csapat. Lehet, hogy az is benne volt, hogy Casemiro, Kroos, Modric sokat volt sérült, de a Bence azt írta, hogy azért javul ez a dolog, Ancelotti is csak erre hegyezi ki mostanában az interjút, mert természetesen erről kérdezik, de én nem voltam meggyőzve ettől a védekezéstől, amit tegnap a Real mutatott. Te hogy voltál vele?
Nekem,
hogy voltatok vele?
Nekem ez nem jött ki ennyire. Tehát, de mondjuk én nem vagyok egy Depay rajongó. Tehát szerintem Depay olyan csapatokban játszik, amit nem hiszem, hogy bizonyára megérdemelt volna, és sosem gondolnám azt, hogy egy akkora vezére lesz egy top-top csapatnak, amilyenre lehet, hogy fölteszik. Cáfoljon meg, de engem már lehet, hogy nem fog meg tudni. És én meg Casemiroval meg pont ellentétében vagyok. Tehát, hogyha ő top formában van, akkor szerintem ott lehet körülötte bárhány éves Modric, és bármilyen formában Kroosék és mögöttük. Szerintem ő lehozza az egészet, ahogy ezt nagyon nagy meccseken lehozta már.
Pont ez a kérdés számomra. Tehát, hogy mi a nagy meccs? Mi az, amikor,
hát
amikor azt mondja Ancelotti, hogy itt még nem merek bedobni egy fiatalabb Fede Valverdét például, mert én még mindig csak Casemiroba, Kroosban és Modricban gondolkodom, vagy bízom, pedig valamikor ott is el kell következni a középpályán egy generációváltásnak, kérdés ahogy az a Barca rá van kényszerítve.
A kérdés az, hogy ott is ilyen hirtelen történik-e majd, mint ahogy most ez a Barcelonánál, hogy egyszerre kell mondjuk ennyi helyen változtatgatni, vagy tudsz egy olyan fokozatosságot tartani, amivel építed a fiatalokat is. Meg
abból a szempontból megvan a folytonosság, hogy a játékosok már nagyjából megvannak hozzá. Tehát Camavinga ott van, Fede Valverde ott van, Asensióék néha játszhatnának többet, de úgy érzem, hogy Valverde és Camavinga az, akit majd be fog dobálni Ancelotti, de talán ilyen, mintha kb. A többiek sérülésére várna, hogy jó, hát akkor lesz majd kezdő, hogyha Kroos, Casemiro, Modric majd megsérül esetleg.
Mondjuk hozzáteszem, hogy én nagyon kedveltem egész pályafutása során Ancelottit, de azért végignézve az eddigi karrierjén nem nagyon tudnék olyan csapatot mondani, ahol egy fiatalitást ő vezényelt volna le.
Lehet, hogy nem is szeretett volna.
nem volt benne erős a szándék.
Ez nem volt, igen, nem volt ez a törekvés. Azért ez más lesz szerintem, tehát teljesen egyetértek, azért a mostani, hogyha végignéznénk csak Modric játékát, azért az nagyon le volt szorítkozva arra, ami az ő mostani állapotában megvan követelve, tehát hogy szépen mondjuk.
De szépen
igen, de én azt mondom, hogy azért az megint, és azt gondolom, hogy a Real Madridnak ilyen problémája nem lesz. Tehát, hogyha le kell cserélni, akkor lehet, hogy még nem Camavingáik lesznek azok, akik egybe az egyben kiváltják, hanem lesz egy mondjuk Kroos és Modric helyett lesz egy top-top játékos, és akkor melléjük már Casemiro és a top játékos mellé már könnyebben tudsz egy harmadik játékost oda tenni, akinek meg az átmenete az lehet, hogy simább lesz.
Meglátjuk, hogy ez mikor jön el. Egy dolog még azért mindenképpen itt említésre méltó szerintem az, hogy egy középhátvéd Alaba lőjön gólt az első klasszikóján, olyan gólt amilyet, tehát nagyon bátran ugrott föl, mint hogyha abban a tudatban játszana, hogy mögötte ott van Varane és Ramos, pedig nincsen ott mögötte Varane és Ramos, ő a középhátvéd, de azt hiszem, hogy ő ezeket is nagyon jól érzi, azt pedig Ancelotti is elmondta, hogy kivételes a lövő technikája, és ezt már tudták. Azért ilyen sokoldalú játékos szerintem nem sok van Európában, mint
Alaba. Tehát ez a közép, hát ez egy álca, nem? Alaba már mindent játszott.
Tehát csak azt ne kezdjétek, hogy a közép hátvéd megoldása. Nem ezt vártuk volna a közép hátvéd megoldást. Azért mi tudjuk, főleg egy Piqué Alaba kettős azért sok mindent megoldott már olyanban, mint amit sok közép csatár nem volt meg.
Csak Alaba azért nyilván azzal, hogy hát nem meg azzal, hogy az osztrák válogatottban éveken keresztül irányítót játszott, meg
azért minden nem áll neki jól. Tehát, hogyha Sáfár Szabolcs barátomat, aki Ausztriában él, őt idéznék, azért mindent ő sem tud eljátszani. De azért sok poszt jól áll neki, de azért nem minden. Tehát, és azért egy csapatnál, és erre, tehát a sztár szerintem akkor igazi sztár, hogyha azért a csapat érdeket az mindig maga elé helyezi. De most ez meg, tehát mögötte van, igen, ott vannak Varanék, vagy ott van Sergio Ramos, de ő meg azt tudja, hogy ott van mögötte, Alaba mögött, Alaba van. Tehát, hogy ő tudja, hogy ő mit tud, és tudja, hogy egy alaptaktikában egy Barcelona ellen, hogyha labdát szerzel bárhol, akkor megindulsz, akkor bárkinek el kell indulnia. És tudta, hogy Depay valamire elfelejt vele menni. Tehát, hogyha látjuk, 30 méteren keresztül együtt kocognak, és amikor elindul igazán az akció, akkor Depay valamire ott marad a félpályán, és ő meg gólt szerez. És miről beszélünk? Mingézáról, Ter Stegenről és Eric Garciáról beszélünk, hogy ők mit hibáztak, pedig egy embernek kellett volna végigmennie, az Depay volt.
Igen, ha már ez szóba került, bocs, ugye Lucas Vázqueznél ez már korábban fölmerült ez a kérdés a Reálban, tehát az nem volt kérdés, szerencsétlen Modricnak kell olyankor visszazárni, amikor Lucas Vázquez kalandozó körútra megy, aztán a jobb hátvédposzt meg üresen marad a Reálnál, de szerintem tovább léphetünk Angliába, mert bár jó meccs volt ez a klasszikó, én nagyon élveztem, de kicsit most tényleg ez a keltető érzése van, és nem az, hogy ez a világ legjobb meccse.
Nagyon jó meccsek voltak a hétvégén Angliában. Kezdve egyébként szerintem haladjunk időrendben, kezdve itt az Arsenallal, amelyik én azt mondom, hogy főleg itt az első fél időt nézve az eddigi legjobb teljesítményét mutatta ebben a szezonban. Ehhez mi kellett az a megközelítés, amit Arteta kitalált, hogy sokkal intenzívebb volt a csapatnak a letámadása, vagy Lacazette tízes pozícióba nevezése gyakorlatilag?
Ez a letámadás jelleg, tehát akar mindenki letámadni, még a Manchester United is, hogy vezetünk. Tehát, hogy őnek is megvan a terve, de van, akinek jól áll, valakinek nem. Szerintem ezzel, hogy Arteta meg...
Tehát nem akar letámadni például.
Igen, na mindegy. Mert akkor azt mondják, mert igen, én nem... Na mindegy. Maradjunk az Arsenalnál. tehát azzal, hogy meghúzta az Ødegaard Lacazette cserét Arteta, szerintem ezzel nyerte meg a meccset, mert kapott egy olyan Lacazette-et, aki jó párszor megcsinálta azt, hogy ő vissza is jött védekezni. Tehát most itt a letámadás az egy jó dolog, mert én, hogyha lehetne mondani, akkor nem Aubameyanggal kezdeném a letámadásomat, ha így egy a top játékost mondanék, de azzal, hogy Lacazette egy beállt a középpályára, és szinte védekezésben ő egy 50-50-es játékot játszott, amíg bírta, addig parádés volt az Arsenal, és amiről beszéltünk, hogy valakinek megelőlegezik a bizalmat, Ødegaard is nekem olyan, nekem még ő bőven nem hozta azt, hogy ő ilyen csapatokban és ilyen pénzekről és ilyen lehetőségekről beszéljünk, bárcsak úgy lenne, hogy ő hozna azt.
Jó, de ez egyébként nem egy konvencionális út, hogy azt mondod, hogy fölteszed a pályára egyszerre Lacazette-et és Aubameyangot, és azt mondod, hogy Lacazette egyértelműen mögötte játszik Aubameyangnak, hogyha csak itt az átlagos pozíciókat nézzük, tényleg Lacazette 10-est futballozott ezen a mérkőzésen.
Támadásban.
Igen. Tehát az összes építésnél úgy nézett ki, hogy előindult már Aubameyang, és Lacazette meg gyönyörűen tartotta ott a pozícióját. Ami egyébként nagyon jól áll neki, ugye ilyen Wright mondja mindig azt, hogy az ő csapatában Lacazette-nek mindig lenne hely, ugye hatalmas rajongója, de azért ahhoz képest meg ő nagyon peremre szorult itt az utóbbi időben.
Lehet, hogy ez gyakorolta ezt a posztot. meg kellett küzdenie Ødegaardral, és meg kellett küzdenie Smith-Rowe-val, hogy ezt a posztot föl tudja venni.
Jó, de Smith-Rowe-nak is ez így sokkal jobban mutatott a játéka.
Igen, nem volt akkora teher, mert Smith-Rowe-ról például azt mondanám, hogy amit eddig hozott, az egy nemzetközi jó játékos, de még ne az Arsenalhoz nem érett föl ez a pozíció. De ez a Saka, Lacazette és Smith-Rowe hármas, ez így lelkületben, támadásban, kreativitásban nagyon jó volt, de el kell, hogy azt mondani, hogy azért egy olyan Aston Villa ellen, akit én nem nagyon értek ezt a pozícióját, az idei Aston Villát én abszolút nem értem.
Hát legalábbis kiszámíthatatlan.
Kiszámíthatatlan, és...
De azért voltak nagyon jó meccsei ennek az Aston Villának.
Igen, most egyetértek veled egy Manchester United, egy Everton, de ott az adott pillanatot fogták meg, és egyre inkább csúszik a Manchester United elleni bravúruk a középszerű kategóriában, tehát nagyjából most azt kezd visszamenni az értéke, de például, hogy ejtsünk nevet, van egy Minks nevű angol válogatott játékos, ő följebb emelte saját magát, mint ahova tartozik, és nekem ő abból a jó játékosból, aki tavaly volt, most egy kicsit túl magabiztos játékot játszik, és ez nekem az Aston Villa védekezésében abszolút meglátszik, hogy elég trehány az a játék, amit, és ezt az Arsenalnak...
Nincs ott John Terry, aki rendet tenne a...
Akár, hát valaki. Között. Na, például.
Aki... Van ilyen, hogy túl magabiztos védő?
Hát ő az.
De ez miben mutatkozik meg? Tehát, hogy...
Ez a testbeszéd, gesztikuláció, hogy hozza ki a labdát, sokkal többet enged meg egy adott szituációban, mint amit az adott szituáció megkövetelne. Látszik a testbeszédén, hogy ő egyből neki támad bárkire, hogyha...
Neked
hogyha...
volt ilyen egyébként? Hogy
én ilyen voltam?
Nem, hogy később jöttél rá, hogy most túl magabiztos voltál.
Nem.
Vagy túl hát, sokat nem, engedtél rossz, meg magadnak.
Nem, olyan nem. Tehát sokkal többet kellett volna megengednem magamnak, hogy sokkal jobb eredményeket érjek el. Tehát én adott pillanatban mindig kisütő voltam. Ez be is határolt szerintem.
Össze kellett volna gyúrni Minks-el.
Nem, Minks fantasztikus adottságú, nagyon jó fejjel, nagyon jól léd, nagyon jó, de nagyon sok olyan hibát hozott, aminek szerintem az Aston Villa most ezt a mostani 9 fordulót, ez sokkal hátrébb van, mint ahogy kéne, hogy láttunk olyan csapatokat, akik nem biztos, hogy ilyen fegyvertárral vannak felszerelve, és mégis jobb helyen állnak.
De hogyha itt a Chelsea-ről beszélünk, egyrészt itt kell megemlíteni azt, hogy minden négy angol csapat a Bajnokok Ligájában nyerni tudott, nem is akárhogyan. Itt először azért mondom a Bajnokok Ligáját, mert oda érdemes visszatérni, itt ezért rendesen lerántották a keresztüzet Thomas Tuchelről, hogy minek játszhatja egy ilyen meccsen azt a Lukakut, akiről ő maga elmondta, hogy mentálisan fáradt, fizikailag az izmai nem voltak igazán jó állapotban, viszont ugye ő védekezhetett azzal, Werner és az ő esetében is, ugye mind a ketten megsérültek, hogy hát önbizalom növelésre egy Malmö elleni mérkőzés az meg kiválóan alkalmas.
Megsérültek?
Meg.
Nem derült ki.
A Norwich ellen, igen. Nem feltétlenül a Norwich ellen, mert csálaszta be a Chelsea.
Lehet, hogy ott kellett volna, a Malmö ellen kellett volna pihentetni, és a Norwich ellen játszott őket, hogyha az ő bizalmát akartak volna növelni.
Ott a Mountnak akarták.
Én azt mondom ezzel a... Tehát most már tényleg minden felszerelés adott, de arra, hogy a játékosoknak a fizikai állapotát nézzék, de ez az, hogy mit, hol kellett volna és hol nem kellett volna játszatni, ha lépcsőre föllépsz is meg tud sérülni. Tehát ahhoz most már, meg abban nem tudod kiszámolni, hogy mikor fogsz tudni megsérülni.
Jó, így a kommunikáció szempontból nézett ki rosszul, hogy maga Tuchel mondta azt,
meccs
hogy...
előtt, így
igen,
van.
Hogy fáradt. És hát akkor meg miért nevezed őt? Vagy akkor nem mondd ezt el, hogy...
Jó, csak ezt most, tehát akkor visszatérünk, tehát Romelu Lukaku a Chelsea-nek Cristiano Ronaldo. Tehát a Cristiano Ronaldo pedig tegnap se cserélték le, amikor
most
szerintem...
Most értegeted Lukakut?
Nem, a pozícióját. Tehát, hogyha most a... Nem, abszolút nem sértegetem, de szerintem Lukaku el tudja már azt dönteni, hogyha azt mondja Tuchel, hogy szeretnélek játszani, akkor megkérdezem, hogy de szerintem fáradt vagy, hogy mi újság van vele, és ha ő azt mondja, hogy fog játszani, és ő tud játszani, akkor játszani fog. Nem biztos, hogy Wernerrel akar, de játszani fog.
Werner sem biztos, hogy Lukakuval akar. Bár neki jót tenne egyébként.
Szerintem jó, szerintem ha valaki tudna profitálni ebből a játékból, hogy Lukaku...
De egyelőre nem profitál?
Nem, abszolút nem. Hát a helyzetei megvannak.
Azok megvoltak az előző szezonban.
Így van, de nem azt hozza, így van, amit várnék én is tőle.
Szóval itt most ez a két meccs 11-0, ez elárult valamit a Chelsea-ről? Valami újat ahhoz képest, amit látunk itt a szezon eleje óta?
Azt, hogy nagyon bő a keret. Tehát, hogy ezt, hogy az nagyon jó kép volt, amit mutattatok, hogy ahogy Löw Zsolti karolgatta a Havertzet, és mentek. Azért ez nagyon ritka, tehát ő abszolút megtestesíti azt a pályaedzőt, amit szerintem egy ilyen szinten meg kell lélekkel beszélni, emberi lenni. Mondta, hogy Wernerrel nagyon-nagyon sokat beszél, kezelik a lelkét, hogy vissza tudják hozni arra az állapotra, hogy ő is elhiggye, hogy úgy mennek a dolgok. És hogyha így tudják kezelni ilyen pech kapcsán, hogy megsérül Romelu Lukaku, akkor neki ki kell azt hozniuk, de az, hogy vissza tudnak hozni egy Mountot, itt van egy Havertz, azért ez valami hihetetlen bőség, és én azért mondtam, hogy a Chelsea nem odalép a bajnok esélyesek mellé, a Chelsea-nek kőkemény bajnok esélyesnek kell lenni, és így is kell végigmenni ezen az úton.
Igen, itt, ha már Mountot említetted, Smith-Rowe-nál nagyon óvatosan fogalmaztál akkor, amikor itt a jelenlegi képességeit és határait elemezgetted.
Én dicsértem Smith-Rowe-t.
Igen, értem, csak azt mondod, hogy nemzetközi klasszis, akkor Mount világklasszis már?
Ja, nem. Szerintem még nem azért. A világklasszis kategória, tehát most azért Ronaldóék, Messiék föltették a világklasszis kategóriát, tehát hova tegyük őket, de
hát
Mount...
Most, ha úgy kérdezem úgy, hogy Lukaku világklasszis.
Abszolút. Bizonyítottan világklasszis.
Jelen pillanatban van annyira fontos eleme Mount a Chelsea támadójátékának, mint Lukaku?
Fú, ez nagyon jó kérdés.
Én szerintem igen, egyébként, tehát hogy nyilván nem az én válaszomra kíváncsiak a kedves hallgatók.
Nem, én például nagyon, tényleg, nagyon, ezt föl is írtam magam, Timinek mi a véleménye Mountról, de tehát melyik Mount, tehát hogyha ő rendben van és lendületes.
Az amelyiket látjuk egy éve. Tehát,
hogyha én most azt kéne kérdezned, most a Chelsea-ről beszélünk, ahol mindenki világklasszis, még Csalobá is világklasszis az adott posztján, hogy mivel ott jár. Tehát ezen beszélgettünk, hogy ki a világklasszis, és ha valaki a Chelsea-ben játszik, szerintem az már egy olyan szintet átlépett, amiben én azt mondom, hogy világklasszis.
De kicsit talán nézzük a pótolhatóság vagy pótolhatatlanság felől. Ebből a szempontból szerintem Lukaku sokkal inkább az. Tehát, hogy neki nincsen alternatívája, úgyhogy egy az egyben őt
behozod. De szerintem pont, de tavaly nem volt. De most, bár szerintem Mount most megversenyezhető Wernerrel. Tehát, hogy értem, hogy más a különbség, más a játékuk, de most őnekik, mert most kell megtalálni.
Hát meg a szint is más azért szerintem most, jelen pillanatban. Tehát, hogy az önbizalom nélküli Werner, az fél Mountot sem ér nálam.
Igen, egyetértek, de más is a játékuk. Tehát, hogyha Mount is megtalálja azt a pozíciót Lukaku mellett, akkor kiváltotta azt a problémát, hogy mi van Wernerrel. Tehát Mount egy kicsit visszább is jön, de ő tudja hozni azt Lukaku mellett, hogy kihasználja azokat a pozíciókat, amit lehetne, amit ő kreál. Úgyhogy de szerintem ez Tuheléknek nagyon jó időszak lehet arra, hogy mindenkit behozzanak a gépezetbe. És ezt, ahogy látszik, ezt ők nagyon jól csinálják, hogy ők az nagyon nagy keretet használnak a nemzetközi egy egész szezonon át, úgyhogy nekik ezt azzal, hogy ők kihelegyenek egyezve májusra, ők ez egy nagyon jó úton haladnak. Lukákut vissza kell hozni, és annyiban, hogy Lukákut ki lehet-e váltani, ennyire nem lehet rá hegyezni egyszer csak egy taktikát, hogy Lukaku, és hogyha Lukakunak tényleg nem megy ennyire, akkor meg azt mondjuk, hogy beszorultunk, és láttuk a Chelsea-nél, hogyha nem elakadt most a gépezet, akkor meg jöttek a City meccs, a Juventus meccs, és hogy elkezdett ott döcögni, még akár egy Brentford meccsre is ezt mondhatjuk.
Jó, miközben Havertzsel nyertek bajnokok ligáját az előző szezonban.
De tehát, igen.
Azért az utolsó másfél hónapban Havertz ötször játszott hamis kilencesként.
De látod, azt mondod, hogy Havertzsel nyertek, és a védelem, és Mendy, jó, és a többiek. Tehát,
most jó, csak most az, a Lukaku pótolhatóságra mondtam azt, hogy...
Azért Havertz nem fogja kiváltani Lukaku.
Nem ezt fogja, de alternatívaként...
Egy-egy meccsre, most melyikre a Norwich meccsre, vagy a Manchester City ellen.
Vagy egy Burnley, vagy egy Newcastle.
A Burnley-t ne, Burnley a csapatom.
Te úristen.
Hát ahogy a Burnley úristen, akkor mit mondasz mondjuk tényleg a Norwichra, meg a többiekre? Hát, a Leedsre?
Egy nagyon kicsivel van a Norwich fölött a Burnley szerintem.
Jó, nem, most tudunk vitázni.
Na jó, de egyébként nekem, hogyha most, és ezzel tovább is lépek a következő csapatra, a legdöbbenetesebb eddig a Tottenham, és azok a változások, amik ott történnek. Jelen pillanatban én azt mondom, hogy nem érdemel ilyen pozíciót és annyi pontot ez a csapat, amennyit elért ebben a szezonban, az utolsó harmadába tartozik nekem. Ilyen játékos kerettel, ilyen sztárokkal ez a Spurs a Premier League-nek.
Na, ez előbb már azt hittem vitázunk, de teljesen egyetértek. De semmilyen szín nincsen a Tottenhamben. Semmilyen
ez,
olyan...
Ez Nuno Espirito Santo?
Hát nem, szerintem ez a Kane ügy. Szerintem az, hogy egyszer csak az egy, szerintem nagyon rossz üzenet volt, ahogy ők azt kezelték. Tehát ha ennyire ez van, nincs, nem is edz velünk, Kane is kijelenti, akkor már nem tudod visszahozni. Szerintem nem.
Igen, bármekkora profi.
Nem, itt most nem Kane-ről beszélünk, de ő eldöntötte, és sajnos ilyen erők vannak a játékosok mögött a mai világban, hogyha ő ennyire eldöntötte, hogy menni fog, vagy akkor ő volt 2 éves, vagy a menedzsere. Tehát rosszul volt kommunikálva az
hát
egész.
Hát a tesója.
Igen. Most oké, most bárki, most lehet feleség is, lehet tesó is, már mindent látunk a futballban, lehet anyuka is, tehát hogy ez, igen, hogy ez is egy szakma, meg azért most a játékosnak nagyon nagy pszichológusnak kell lenni a menedzserének. Tehát meg az, hogy tudja az adott lépéseket, és Kénék meg Tottenham ebből szerintem nagyon-nagyon nem jött ki jól.
Hirtelen, ahogy mondtad, így lepergett előttem mindenki. Rabiot anyuka.
Most te tudod, Vandanára.
Mindenki.
És látunk képeket, amikor ennek a negatív oldalai jönnek ki egy világban, egy Európa-bajnokságon, egy olasz rangadón, meg egy francia rangadón, hogy rosszul mutat, hogyha valaki nem jókat dönt.
Elképesztő, de hát azért döbbenetes egyébként, és azért is beszélünk erről itt a Tottenham esetében, mert maga a játékos keret az pedig parádés. Tehát, hogy ennek a csapatnak azért szerintem messze Kénügy ide vagy oda, Nuno ide vagy oda, ennek a csapatnak nagyon nem itt kellene tartania. Tehát ennek a csapatnak azért van egy Sonja, van egy Höjbjere, van egy Ndombele, aki mondjuk jobb napokon
mit
szerintem...
Mit játszik Ndombele? 10-est?
Hát... Mikor játszik? Most az előző fordulóban játszott először.
Meg azelőtt is játszott, és 10-est játszik.
Igen, hát az, de egyébként...
De azzal már szerintem elmondott, hogy ha Lucas Moura futót játszik, és Ndombele meg 10-est játszik, aki irányít, meg sarkal, akkor ott azért van probléma. Tehát mindenkinek meg lenne. És érdekes, tehát hogyha most kéne döntenem a Soucek Rice 2-s, vagy a Højbjerg Skip 2-st, én vakon a West Ham United 2-sért.
Mert a West Hamet azért dicsérni mindenképpen illik.
Hát abszolút. Jó, nem játszanak.
De van játék a csapatnak.
Van játék, de nem nagy az, aki végig fogja szántani, hanem van egy Antonio-ja, akivel végigrohannak meg a fizikális erő, és van két olyan középpályás soruk, van azért egy nem rossz védelmük, akikkel adott... Tottenham, hogyha megvan zakkanva, akkor meg tudnak vele simán birkózni.
De még azt mondom, hogy ha kiveszük Kane-t, akkor is erősebb ez a Tottenham keret. Tehát, hogyha eladták volna Kane-t, akkor is erősebbnek kellene, hogy legyen ennek a keretnek, mint a West Ham-ének.
Ja, hát ez persze, hát nagy baj lenne, hogyha most azt mondanánk, hogy ez fordítva van. Hát,
miközben nem tud elképzelni azt, igen, hogy ezt a West Hamet megelőzi ez a szezon végére, hogyha ezek a folyamatok így mennek tovább.
Hát 2-3 jó igazolás mind a kettőnél, a West Hamnél eladnak mondjuk 2 embert a télen, mert szerintem most itt megint nagy zűrzavar lesz a télen. Most
ki az, aki igazán piacképes itt Rice és Souček mellett?
Majd a Newcastle megmondja.
Antonio
30 évesen.
Hát mai világban 30 éves játékos.
Hát meg azért Antonio nem nyilván, tehát amellett, hogy szenzációs, amit hónapok óta művel, de azért ő nem játszott végig szezon sérülés nélkül.
Hát de így most ezt, tehát egyetértek, hogy de így nem tudsz kiszámolni semmit. Tehát így nem tudod azt kiszámolni, hogy kiben mennyi van, és ki mint akar elérni, mert azt mondom, hogy tehát én is azt mondom, hogy a West Hamben vezér alakra lenni, vagy mondjuk a Manchester Unitedben 12. játékosnak lenni, ki mit vállal föl? Ez mindig nagy kérdés.
Igen. Na, de menjünk akkor a hétvége legfontosabb mérkőzésére, vagy legalábbis azt gondoltuk, hogy rangadó lesz.
Nem.
Nem az lett, Mészárszék.
De ez, Tibi, azért ezt elmondhattuk, hogy mi, amikor megbeszéltük ezt az alkalmat, hogy mi együtt fogunk beszélgetni, akkor tudtuk, hogy nem lesz rangadó. Így van, most nem magunk.
Ja, abszolút. De ez azért azt is egy kicsit felül vagy alul múlta, attól függ, hogy melyik oldalról nézzük, mint amit én gondoltam, hogy lesz. Tehát, hogy az, hogy gyakorlatilag kegyeleti okokból a Liverpool úgy döntött, hogy nem
kegyeleti okokból szerintem, az a kiállítás, az meghúzott minden. A United-ot elkezdett egy...
Elmondta Klopp a végén, hogy nem akarták megalázni a United-et.
Hát gondolom... De megsérülni se akartak.
Tehát igen, nem... inkább persze. Az, hogy ők visszavettek 3 fokozatot, de a United meg átment abba, hogy 0-5 maradjon a vége. Vagy mondjuk 1-5, hogyha véletlenül úgy adódik Ronaldo.
5-2-2-es felállással.
Hát inkább az volt másik fajta szerintem. 5-3-1 volt, de...
Hát Cavani meg Ronaldo elő volt.
De Cavani az utolsó 10 perc beállt a 3 középpályás közé.
Jó, majdnem
mindegy is, igen, de most a végéről
már
kezdtük.
Nem veszünk össze.
Végéről kezdtük az ügyet, amikor már nincs miről beszélgetni, de ez így...
Ha Rashford berúgja azt, vagy nem Rashford, hanem Bruno azt az első.
7-1.
Nem, én remélem, hogy ez nem hangzik el Solskjaertól. Én azt nagyon, de hogy még az öltözőben sem. Mert az, hogy minket érdekel, hogy mit mondnak előtte, utána, abban nagyon kevés olyan van, ami az öltözőben elhangzik. Én nagyon reménykedtem abban, hogy ez nem fog elhangzani, mert annak a forgatókönyvben szerintem semmi jelentősége persze. Nem lett volna annak a helyet. De ott elmondva, Bruno Fernandes hogy döntött, meg egy Naby Keita hogy dönt. Tehát ő jó időben jól vesz át labdát, Bruno Fernandes meg rosszul veszi át a labdát, és el kell kapkodni egy ilyen helyzetet. A Manchester United-en ők saját maguknak okoztak egy olyan stresszt Ronaldo érkezésével, ami szerintem egyszer nem tudnak elviselni. És Solskjaer ehhez már úgy néz ki, hogy tényleg kevés ahhoz, hogy ezt megoldja.
Attól lett kevés, hogy Ronaldo érkezett? Tehát, hogy az lett már, vagy az nehezítette már annyira meg a feladatot, hogy túlnőtt rajta? Mert egyébként a legtöbb kommentár ezt emelte ki, és erről beszél, hogy és ezt ne vegyük el Solskjaertől, hogy jobbá tudta tenni ezt a Manchester United-et, mint amilyen előtte volt, hogy most a játékosok érkezése ebben mennyit számított Bruno Fernandesbe, hogy belenyúltak, mennyit számított. De szerintem ez elvitathatatlan, elvitte egy bizonyos szintig a Manchester United-et, viszont a feladat mostanra teljesen nyilvánvalóan kiderült, túlnőtt rajta.
Cseréld ki a neveket Lampardra, és ugyanott vagy. Van adott egy iszonyatosan erős keret. Mutattátok is a meccs elején, hogy messze többet ér elvileg, ugye papíron
hát
a United kerete, mint
úgy számolták ki, hogy mennyire költöttek többet rá, és az ilyen 340 millió font, amivel többből rakták össze ezt a Manchester United keretet, amiben az is benne van, és szerintem ez az igazán döbbenetes, hogy a Manchester United tele van saját nevelésű játékosokkal. Tehát, hogy volt egy csomó játékos, akire nem kellett költeni, és még így is sokkal többet költöttek a keret kialakítására, mint amennyit például a Liverpoolnál.
Jó, a Liverpool máshogy épül föl. Tehát azért az, hogy Klopp ott van ennyi ideje, és ő tudja ezt az egész rendszert építgetni, és tényleg azért ő sem így indult, tehát az elején ő is bukdácsolt bőven, és aztán egyszer csak elkezdődött az a rendszer, és egy-egy játékost hozzávett. De... amikor elkezdtem ebben az évben a United-del foglalkozni, akkor azt gondoltam, hogy elindult és jött a Leeds meccs, lehetett látni azt, hogy van egy kohéziós erő. Van egy olyan fiatalokból, kicsit Maguire-el én kicsit szigorú vagyok, az ő 80 milliós árával és az ő Manchester United-i csapatkapitányságával, de mondjuk előtte volt Ferdinand meg Vidic, ami túl mutatott ezen. De az, hogy ők valahol építkeztek, és én kimertem jelenteni, hogy Solskjaernak el kell azt hitetni a csapattal, hogy ők bajnok esélyesek, és ők nem a Manchester City hátát akarják nézni, és oké, hogy jó volt a sorsolás, jött a Leeds utána. Igen, és a Newcastle meg a nagy népünnepé Cristiano Ronaldóval, de ott bebizonyosodott, hogy ők ugyanabba a folyóba léptek bele, mint a Juventus belelépett Cristiano Ronaldóval. Ők nagyon-nagyon... Ti nézitek az adatokat, kíváncsi lennék, hogy hány labdát szereznek ők az ellenfél térfelén. Szerintem nullát.
Nagyon keveset.
Gyakorlatilag, és mindegyik támadás elmegy az ötösig, de nem a Liverpoolé. A Leicesteré, a West Hamé, az Aston Villáé, hogyha valaki, az Atalantáé, ha végig tudnak vinni három paszt az ellenfél, akkor oda kerülnek a Manchester United 16-osára. Így meg nagyon nagy teher van rajtuk. És ez nem... Ronaldót be kell tenni egy olyan csapatba, ahol 80%-ban támad az a csapat. Ez a megoldás. Hogyha ezt Solskjaer nem tudja garantálni, akkor ők sajnos nem bajnok esélyes csapat.
Igen, csak hát ugye itt, hogyha nézzük ezeket a mutatókat, és erről szerintem érdemes beszélni, már csak azért is, mert amit mondasz, az teljesen igaz, de elfogadható-e az, hogy egy játékosnak a támadó számai egészen kiválóak, mert Ronaldónál többet senki nem lő például, meg nem mutatja magát meg, azért ő általában megtalálható támadásban, ami szerintem a társaknak is egy nagyon jó, hogy van mindig egy opció, még hogyha nyilván egy kicsit ez ilyen kényszeredett dolog, de elfogadható-e az, hogy 227 játékos játszott legalább 300 percet ebben a Premier League szezonban, és abban Ronaldo mindegyikben, tehát a szerelések száma, a szerelési kísérletek száma mindenben az utolsó. Nem azt mondom, hogy neki védekeznie kell, de ne legyen utolsó, szerintem.
Na nem, Tibi, hogyha Ronaldot leigazolod, akkor ez az adat, ez semmit nem ér. Tehát egyszerűen az ő letámadási meg leszerelési kísérlete, azt láttad, ő neki nincs ilyen, hogy szerelési kísérlete, de ne legyen már szerelési kísérlete.
Jó, de ez szerintem a csapatra, amit mondasz, hogy akkor az egész csapatvédekezés hogy alakul, így ez van. Morálisan hat a többiekre, a munkamorált.
Hát, hogyha nulla nyomás gyakorlása van, akkor az csapat igen. Szinten is, tehát nem csak morális, hanem
tehát, meg nem is mutatja. Jó, mert tudom, mindig azt mondod, hogy inkább akkor, aki nem tudja, az ne is mutass. De szerintem pont emiatt van, hogy a csapatnak a hangulata milyen, hogy hogyan, milyen attitűddel állnak hozzá egy meccshez, hogyha ezt látják, akkor nem mond nekem, hogy az nincsen hatással rád, hogy van egy ember, aki még csak meg sem próbálja, és itt szerintem ezen van a hangsúly.
De most a Cristiano Ronaldótól megkövetelnéd, hogy ő még próbálja ezt meg? Tehát akkor egyszerűen nem, miért játszatod? Cristiano Ronaldo azért van ott, mert amikor a nálad van a labda. Ott meg kell oldanod úgy, és erre kell Ole Gunnar Solskjaernak föltenni egy olyan 9 mezőnyjátékost, aki azt tudja támogatni, hogy Cristiano Ronaldo jól érezze magát. Eddig az volt a kérdés, hogy ő bal oldalon játszik, vagy középen, most úgy néz ki kialakul, hogy tök mindegy, hogy hol játszik, mert a Manchester Unitednál nagyon kevésszer lesz a labda, és nagyon meg fogják őket verni elég sok pozícióban és elég sok mérkőzésen, és utána már nem az a kérdés, hogy ő hol játszik, és hol veti alá magát a labdás Manchester United pozíciójában, hanem az, hogy ő csak lézeng, amikor nincs náluk a labda. És egyetértek veled, de szerintem a nagyobb probléma az, hogy megint, ami a Juventusnál ugyanez volt, mi lesz Sanchoval, mi lesz Rashforddal, mi lesz Greenwooddal, mi lesz Lingarddal, megint akik körülötte vannak, azoknak lesz nagyon nagy problémája, nem fognak tudni épülni, és csak egy ilyen mókuskerék lesz, hogy Ronaldot, tegnap is, miért nem cserélték le Ronaldot? Most őszintén. Tök fölöslegesen volt már, ott szenvedett a pályán.
Rúgott egy gólt az 52. percben.
Oké, de utána meg szomorú lett, mert nem volt gól. Tehát egyetértek, de most ott mit akar? Ott kell jelezni, hogy ott neked át kell állni. Ő neki...
Jó, csak hát akkor, amikor... Most itt erről is beszélhetünk, hogy miért nem cserélték le? Tehát, hogyha egyébként így használod őt, hogy a Liverpool ellen hány perc kellett ahhoz, hogy kiderüljön, hogy itt azért nagyon nagy baj lehet. 13. percben volt 0-2, és ha addig nem is gondolta azt a United, hogy itt azért lehet, hogy védekezni is majd kell, meg ezt egy kicsit magasabb szinten kell művelni, akkor ott az már beüthetett, nem?
Ez nem ebben gondolkodott Szulsár, hanem abban, hogy az előfordulhat, ami előfordult a lesgólnál, csak nyilván nem lesz sem.
De nem ő lett az áldozat, hanem Pogba lett ennek az áldozata. Tehát most nagyon sokan szidják, én Pogbát azért láttuk egy adott szituációban kezelve, nem tudom, hogy milyen a kapcsolata az edzővel, a Manchester United, de Pogbának ebben a szituációban, a Manchester Unitedban nem kérdőjelezheted meg, hogy ő játszik vagy nem. Én nekem...
De
itt van a Ronaldós ügy, és ő neki már valakit föl kell áldoznod. És úgy néz ki, hogy Solskjaer azt mondja, hogy na, akkor Pogba lesz az az áldozat, akit most fölvállalok, és bedobok oda a cserepadra. De innen szerintem nagyobbat, tehát Pogbának is látjuk, hogy milyen az egója, azért itt elkezdődnek majd azok a harcok, hogy most akkor kinek is van igaza, és ezek a meccsek nem az edzőt segítik.
Nekem még szomorúbb volt Sancho. Egyszer mutatták, ahogy mint a pudingot ül a lelátón.
Egyetértek, de amikor meg beállt, akkor is elég puding volt. Tehát, hogy most amikor beállt játszani, akkor sem az a Sancho volt, aki két éve volt a Dortmundban, és őt sem építi azt, hogy Ronaldo itt van. Tehát onnantól kezdve el van foglalva egy poszt, el van foglalva egy, amit mondasz, egy adott szituáció, hogy fog a Manchester United fölépülni, és ahhoz neki Greenwoodokkal, meg Rashfordokkal védekezni kéne, amit egyáltalán
nem. Greenwood nem tud védekezni.
Greenwood, tényleg Rashford még, de Greenwood nem tud védekezni.
Így van.
De hát nem is látja a szituációt, hogy mi kéne, hogy következzen.
Igen, de ő megpróbálja egyébként. Tehát, hogy ez, és itt ez a...
Hát igen, mi is megígérnénk, hogy megpróbálnánk.
Jó, persze, de egyébként teljesen igazad van ebben, csak itt ennek a részét akartam kiemelni, itt Ronaldonál itt a morális oldalt, hogy ez hogyan hat a játékosok eltökéltségére, elszántságára. Nem fejezzük be még, mert hogy maradsz velünk, Tomi, de mindjárt csatlakozik még hozzád valaki. Ahogy ígértem, folytatjuk, méghozzá egy nagyszerű párossal. Márta Bence is csatlakozott Juhár Tomihoz, ahogy az megszokott. Bár azt mondtátok, hogy azt már elfelejtettétek, amikor együtt dolgoztunk hárman, de én még emlékszem rá.
Ne, elfelejtene, hogy felejtettük volna. Hát, de az idők változnak, Tibi. Hát. Mi maradtunk?
Maradtatok, bár mondjuk itt neked az olasz az most teljesen...
Partvonal.
Partvonalra szorult, Benni, neked...
Nekem nem szorult partvonalra.
De hogy de most itt az érzéseidre vagyok kíváncsi azzal, hogy azért nyilván ez egy teljesen más nexus, mint amilyen az elmúlt években volt.
Abszolút, abszolút. És pont amikor kiderült, hogy együtt leszünk itt hárman, föl is hívtam Tomit, hogy mennyire hiányzik, meg mennyire megvan még az a feeling, amikor leülök meccset nézni, és akkor volt egy ilyen Google Docs-im, amit mindig megnyitottam az összefoglaló előtt, és akkor abból készültem, hogy megnéztem, hogy miket írogattam föl. És most még itt szeptemberben csinálgattam, nyilván tök feleslegesen, de segített.
Hát itt most egy csomó mindent elmondhatsz abból a Google Docs-ból.
Tegnap nem csináltam.
Viszont, most először mi?
Viszont tegnap nagyon hosszú idő után teljes foci napot tartottam. Tehát az igazi klasszikus, ami egyébként nem mindig lehetséges, mert kicsit megütköztem ezen, hogy van, hogy a vasárnap 3 órás időpontban nincs olasz meccs, és az attól teljesen kiakadtam. Mert az ember látni akarja nyilván a Salernitánát is játszani, mert kíváncsi rá, hogy mit csinálnak ezek a csapatok. Hát most tegnap én végignéztem, végignyomtam a teljes programot.
Igen, ez az érdekesebben, hogy amióta nekem is van doksim, olasz doksim, de tök üres. De amióta angol doksiaim vannak, akkor én is így, hogy teljesen kívülállóként érkeztem, így sokkal érdekesebbek olyan sztorik, mint Burnley, mint Norwich-ok, mint az, hogy most a Manchester United mit kezd Cristiano Ronaldo-val, és teljesen nem akartam ebbe belemenni, de a Benny mondja ezt, hogy nekem is a kis olasz rangadókon annyi minden érdekesség van, hogy legalább annyi, hogyha valaki nagyon nem csak látta, de nézte is, hogy egy kis meccsnek a játékosai sokkal emberközelibbek, mint az, hogy mi történik egy interjúen.
Hát jó, de ez leginkább abból fakad, nem? Itt spanyol fociban is ugyanígy van, hogy az embernek egy ember elkezd kötődni az összes olyan klubhoz, meg az összes olyan játékoshoz, akiket hétről hétre lát, és itt pont a kicsisége miatt, akár az olaszoknál, akár az angoloknál, több a szerethető, vagy az ilyen megölelhető figura, nem?
Szó szerint. Mert nagyokhoz már nem férsz közel, de így emlékszem, La Ligában még 2-3 éve olyan volt, hogy az öltözőbe bemehettek kamerával a meccs előtt, és onnan adtak képet. Azért ez nem sok helyen van már.
Igen, nagyobb a távolságtartás. Egyébként itt pont nem tudom, hogy hallottad de az első résznek a végét, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy te most már így, hogy lezárult ez a korszak, hogy emlékezel itt a Cristiano Ronaldo Juventus házasságra?
Hát... Én csak a szépre emlékszem, mindig nem volt benne nagyon sok szép. Valójában, ha azt nézzük, hogy Cristiano Ronaldo érkezésével két szerződést kötött egyet a Juve-val, amiben nagyon sok pénzt keresett, meg kötött egyet a szurkolókkal, nyilván nem aláírt szerződésről beszélünk, azzal kapcsolatban, hogy elhozza a Szent Grált. Ugye az érkezése előtti 3 évben Juve 2 BL döntőt is játszott, valahol logikusnak is tűnt, sőt minden szempontból mind a két fél számára logikusnak tűnt Cristiano Ronaldo leigazolása, aztán ebből nem jött ki nagyon sok, nem tudom, hogy ugye a Covid a gazdasági részét tette tönkre, abból azért nem tudott jól kijönni a Juve, az pedig szép lassan kiderült, hogy kb. Az volt az utolsó év, amikor Ronaldóval BL-t lehetett volna nyerni, amikor megérkezett. Szállította is, amit vártak tőle, ugye az első egyenes kieséses párharcba az Atletico ellen, de az Ajax ellen már ugyanúgy játszott, mint ahogy játszott egy évvel később a Lyon, és 2 évvel később a Porto elleni kiesésnél. Úgyhogy nem jött ki bele, ami benne volt. Sok külső tényező is okolható értem, de ez a tény.
Miközben az Atalanta elleni bajnokok ligája mérkőzés meg tudta nyerni a Juventusnak. Manchester Unitednek.
Nagyon, tehát... Én nagyon-nagyon reménykedtem abban, hogy azt, aki látta azt a meccset, az nem csak nézte, de látta is. És erre a Liverpool meccse nem abból fognak kiindulni, hogy mi volt a második fél, hanem mi volt az első fél időben. És ott megmutatta, hogy egy B Atalanta, azért, hogyha az Atalantából hiányzik 3 alapember, az olyan, mint hogyha ott már egy olasz kis csapatról beszélnénk nagyjából. Mondjuk van egy Gasperini, aki azért sok mindent látott és elintézett, és taktikailag hozzátesz. De az a Manchester United, az azt a meccset hiába nyerte meg papíron 3-2-re, nagyon csúnyan elvesztette. És abból ők nem építkeztek, hanem mit mondott Solskjaer a meccs után, nézzék meg azt a meccset, Ronaldo fantasztikus volt, a Manchester United mit hozott, és majd most jön a Liverpool. Na most a Liverpool megmutatta, hogy kell egy olyan meccset elkezdeni, mint az Atalanta, és hogy kell befejezni azt a meccset.
Úgyhogy... Scholes teljes letargiával beszélt a hétközi meccs után, nem is értették a BT-nél, hogy biztos? Hát itt ilyen győzelem, ne hülyéskedj már, a szurkolók örülnek, és a Scholes meg szinte letargiával, hogy igen, örülnek, tök jó, de a Liverpool nem 2-t fog ebből berúgni a hétvégén, hanem 3-4-et. 3-4-et, ezt mondta. Valóban.
A szünetig. Aztán majd meglátjuk, mi lesz a második fél időben. Belenéztem egyébként a másik két rangadóba is, de én meg erre jöttem rá, hogy amit Tomi csinál, én arra teljesen képtelen lennék. Én olyan szinten elvesztettem az érdeklődésemet. Úgy néztem közben az El Classicot, úgy néztem, hogy a telefonomon valami B-kategóriás horrorfilmet néztem közben. És aztán rájöttem, hogy ennél sokkal jobb, lássuk az olasz
kínálatot. Hát a United is látott egy B-kategóriás horrorfilmet.
Az Ultra Fordon is egy ilyet rendeztek.
Leforgott.
Igen, mindennel, komoly mészárlással.
Igen, de közben meg, tehát eljutottam odáig, mert emlékszem, hogy 15 évvel ezelőtt még nem csak az, hogy néztem minden focit, még a magyar meccsekben is benéztem, de volt még mette jégkorong, nagyon erősen, kosárlabda nagyon erősen, és ilyen veszprémi vagyok, úgyhogy a kézilabda az meg ilyen vallás szinten, úgyhogy hát azóta megnősültem, és akkor így szép lassan így estek le a dolgokról, és most már gyakorlatilag csak olasz futballt fogyasztok, úgyhogy minden reggel azzal ébredtem, hogy este derbi, és egész nap ez volt a fejemben, és mire eljutottunk odáig, egy kicsit így feltöltöttem a focival, valahogy úgy éreztem tegnap.
Egyébként még egyetlen egy dolog, és kíváncsi vagyok, hogy ez majdnem komoly lesz ez a kérdés, amit fölteszek, talán az első itt ebben a blogban, hogy ezt nem lehetne szerintetek valami fajta koordinációval megoldani, hogy az 5 topligából 4-ben az a meccs egy időbe, meg egy napra kerül, amivel a liga nemzetközi szinten el akarja adni magát. mert nyilván az angoloknál a meccs az a Manchester United-Liverpool, a spanyoloknál a meccs az az El Clásico, az olaszoknál az Inter-Juventus, ugyanez a kategória, a franciáknál meg a Marseille-Paris Saint-Germain. És akkor nem beszéltünk még a magyar örökrangadóról. De ez tényleg botrány.
Az, egyetértek. Teljesen komolytalanná teszi azt, hogy mennyire be. Mert itt minden arról szól, hogy a biznisz. Tehát, hogy nem megy a biznisz, nem megy, de egy
és egymásra rakják.
Egymásra rakják, teljesen, tehát ez megmagyarázhatatlan és felháborító. De mondjuk azért, hogyha úgy adódik, akkor az ember, és még bele is tesz egy horrorfilmet, akkor még nehezebbé teszed. Én azért megpróbáltam így magam
a szívni. Benni még ezt egy kicsit tudod csavarni ezen.
Igen, tehát, hát de jó, megvannak már technikái, én azért ennél idősebb vagyok, nekem nincsenek ennyire modern technikáim, meg nem is szeretném használni. Én, hogyha focit nézek, akkor azt nézni, hogy látni is szeretném.
Finoman beléd mart egyébként.
Nem, ő a másik meccsre gondolt, amit én meg nem is néztem az interjúvét, tehát tényleg vannak súlyozások, nekem ott a Brentford Leicester az fontosabb volt, mint az interjú.
És tetszett?
Tetszik a Brentford, igen. De szerintem ők is elkezdenek visszacsorogni, teljesen érthető módon.
De kiesési gondjaik nem lesznek idén.
Ja, nem hiszem, mert van. De bizton állíthatjuk, hogy van tőlük három biztos.
Az egészen biztos.
De ne a Burnley-t mond.
Hát nálam a Burnley is egészen biztos, hogy sokkal gyengébb. Igen, de sokkal szarabb csapat, mint a Brentford.
Angulati elem.
Na, srácok, nagyon szépen köszönjük. Beni még marad velünk, Tomi, téged pedig elengedünk.
Köszönjük szépen, hogy így összehoztad ezt a
Én nem engedem el Tomit.
Nem tudjátok.
De akkor a parkolórámat fizet.
Azt mindenképp.
Nagyon szépen köszönöm.
Mint a haldoklásnak a szakasza. Én még a tagadásnál vagyok. Hogy ez még tart igazából, csak most nem tudom, valami rossz álomban vagyunk.
Csak egy ilyen átmeneti időszak.
Köszönöm, hogy itt lehettem.
Mi köszönjük, hogy itt voltál.
Nagyon élveztem.
És mostantól olasz foci Márta Bencével, és szerintem haladjunk időrendben, mégpedig onnan kiindulva, hogy az olasz csapatok megint nem zártak igazán jó hetet a Bajnokok Ligájában.
Hát azért nagyon rosszat se, szerintem. Tehát nyilván az igényszintjét az embernek be kell lőni ahhoz, hogy így tudja, hogy mire számíthat. Szerintem az Atalanta az teljesen vállalható még így is, hogy vereség lett belőle, és azt azért meg lehetett volna nyerni. De hát azért az érződött, hogy két dolog is. Az egyik az, amit itt Tomi is pedzegetett az imént, hogy az Atalantából kiesik a kezdőjéből mondjuk egy vagy két játékos, már az is nagyon nagy baj, ha meg három, akkor meg ez a probléma. A másik meg az, hogyha az Atalanta korán vezet, mondjuk a Manchester United-en az Old Traffordon, akkor várhatóan a második félidőben sokkal többet kell védekeznie, mint amennyit ez a csapat általában szokott, és amennyit tud, és ilyenkor kijön az, hogy ezek a játékosok egyénileg azért nem olyan nagyon jók. És
úgy, hát meg Lobato talán még nincsen kész erre a szerepre.
Igen, sokak szerint igen, egy nagyon jó sajtója Olaszországban.
Hát mint minden olasz fiatalnak, aki korosztályos válogatott.
Meg aki oda jut egyáltalán, hogy nagy csapatban szerepet kaphasson.
Rugánynak is nagyon jó volt a sajtója.
Hát amíg jó volt. Aztán utána már szerintem nem ír róla semmi, csak a pajtás meg a kockás. Egyébként milyen csaja van, nézem, az a legnagyobb sztár. Mindig megjelenik a lelátón, és tényleg egy ilyen magas, gyönyörű, szőke modell kinézetű asszonyság. Na jó, bocs.
Melyik focistán nem így van?
Ja, igaz. Peter Crouch jut mindig eszembe. Kérdés.
Mi lettél volna, ha nem focista, szűz.
Igen, hát ez a legnagyobb.
Igen, Milán is vereséget szenvedett a Porto ellen. Az mennyire meglepetés, hogy itt gyakorlatilag három forduló után arról beszélünk, hogy a Milán kiesett a BL csoportból?
Hát a negyedik kalapból rajtolva nyilván nem nagy meglepetés. Ez a csapat azért még nem mondanám azt, hogy ezen a legmagasabb szinten, ugye ráadásul egy bitang csoportba húzták őket, tehát itt nincsen könnyű meccs, nincsen alibi meccs. Úgyhogy nehéz, hogy ez a Portói, ez nagyon rosszul nézett ki, ez volt az első, ami igazán rosszul nézett ki, mert mondjuk a Liverpool ellenének is voltak azért nyomasztó pillanatai, de azért csak rúgtak kettőt idegenben, volt olyan időszak a meccsnek, amikor egészen úgy nézett ki, hogy meccsben vannak, de azért zongorázni lehet nyilván a különbséget, mondjuk szerintem a Liverpool például a második, harmadik legjobb csapat a világon, tehát ahhoz képest...
Hát, van, aki szerint az első.
Hát a Bayern-t azért eléjük teszem mindenki. De mindegy, ezen vitatkoztam.
Tényleg, erről beszéljünk már egy... most tudom, hogy őket kevesebbet látod, de talán pont ezért egy ilyen kívülálló szemével Jelen pillanatban ki a világ legjobb játékosa?
Hát ezen most erősen gondolkodnom kell.
Hát én most erre rávágom, hogy Salah. Tehát, hogy szerintem nem jelen pillanatban nem nagyot. Kérdés.
Nem tévedsz vele nagyot. Hát a franc tudja. Lewandowski-t egyszerűen akárhányszor látom, mindig az van, hogy gólt.
Ő ilyen.
Végzi a munkáját, ez azért mondható. Legizgalmasabb játékosokat tudok mondani, akit így tényleg érdemes nézni, figyelni. Nyilván ez az egész párizsi projekt, ez engem is nagyon érdekelt, hogy ebből mit lehet csinálni, és nekem volt egy olyan érzésem, hogy kb. Ezt, mint ami kijön belőle, hogy ez azért nem jó, ez egyáltalán nem néz ki jól. Ha valaki nézte most a hétvégi kínálatban ezt a Leipzig elleni meccset, hát nem volt, ha csak ilyen pontokat lát az ember, nem biztos megmondja, hogy melyik az a csapat, amikben tényleg a világmindenség legjobbjai játszanak.
Na, ott még
mint az Atletico Liverpoolt néztük, az sem volt olyan rossz.
Hát ez a baj ezzel, hogy csak összefoglalókat lát az ember, ugye leteszi a voksát egymást, most csak én nyilván azokat nézem, ahol olaszok játszanak. Kicsit furcsa.
És így választottad a Paris Saint-Germain Lipcsét.
Nem, mert azért, mert nyilván a Milánt néztem volna, de mi az, hogy három fordulat a Milán nem volt képernyőn?
Hát főleg az Atletico Madrid elleni meccs, az, hát az azért furcsa.
Ez nekem nagyon furcsa. És az Intert is csak azért láttam valamelyik fordulóban, mert 6 órától játszottak, vagy 7-től.
Hát nem, a Madrid elleni meccsüket is.
Igen, hát jó, mondjuk egy Inter Real Madridot, azt adjanak is. Szóval a Milán most nézett ki szerintem a legrosszabbul ezen a Porto elleni meccsen, ez egy teljesen jogos vereség volt, lehetett volna még akár meggyőzőbb is. Azt gondolom, el is engedi a Milán, szépen lassan, amennyire elengedheti, hát nyilván azért egy ilyen hosszú idő után visszatérő csapat azért nem tojhat bele teljesen, de az látszik, hogy ők a legjobb olasz csapat, és a bajnokságon is látszik, most már csak gólkülönbséggel szorulnak a Napoli mögé, és hamarosan előzni is fognak, mert óriási, amit a Napoli csinál, óriási az is, amit a Milán csinál, de az a kérdés, hogy melyikük fenntarthatóbb, melyiküké fenntarthatóbb, akkor egyértelműen a Milánt mondom, és Piolit, ugyanúgy, ahogy Gasperinit nagyon-nagyon magasra föl kell emelnünk.
Amiatt mondod a Milánt? Mert az látszik, hogy gyakorlatilag bárki, hogyha kiesik ebből a gépezetből, akit azt gondoltad korábban, hogy pótolhatatlan, így mondjuk először Ibrahimovic, aztán Kessieről kiderült, aztán itt a védelemben akárki hiányzott, a pótlását meg tudták oldani. Így van. Tehát, hogy Menyan kiesése után Töterusánú, vagy Mirante, majd meglátjuk, hogy mi lesz. Szóval az látszik, hogy ez a Milán, ez egy szint talán nem nagyon megy, főleg bajnoki mérkőzéseken.
Kb. Tavaly is ez volt már, tehát így mindenki reménykedett, hogy na...
Szerintem most ahhoz képest egy szintet sikerült lépni a csapatnak.
Azzal, hogy egy évvel rutinosabbak a közös munkában, Piolival és a játékosok is, azért látszik, hogy kellett venni a kezdőbe is játékosokat, de óvatosan nyúltak hozzá, és maga az egység és az egyensúly, ez tökre megmaradt. Várják az emberek, hogy mikor pukkad ki ez a dolog, mert sokkal több jön ki belőlük, mint amit az egyének játéktudások ként hozzáraknak.
De ez most már mekkora közhely, hogy akkor derül ki igazán, hogy ki a bajnok esélyes, amikor a nehéz meccseket meg, hát ez pont ilyen volt ez a Bologna elleni, nem? Tehát azért az pont egy kipukkadásszerű dolog lett volna, hogyha
ilyen
9
volt a
ember
volt
ellen...
A Verona elleni az előző héten, tehát ezek ilyen nagyon trükkös, meg nehéz meccsek voltak. Ez a Verona, ez most megverte a Lációt például.
Elfogyott a Verona azon, tehát sokkal jobban nézett ki ott a meccs elején, mint a második.
Jó, de ezt mondtam, hogy ott az 55. percben érezted azt, hogy itt fordítás
igen,
lesz.
Igen, abszolút így van. Ezen a meccsen meg az első például, nem értettem őszintén szólva Mihajlovicsot, mert ugye most variál a 3 meg a 4 védő között, és szerintem a Milán ellen pont nem jó a 3 védő egy Bolognának, van akinek jó lehetne, de amikor láttam, hogy 3 védővel kezd a Bologna, amit mostanában próbálkoznak így medellel söprűbe, tehát ennek azért elég sok ilyen visszaüthet, na, hogy hívják ezt a... Visszaütési lehetőség van benne, sokkal több.
Ezt nem hallottam.
És hát mondjuk a 20. percben 0-2 piros lap, az mondjuk úgy elég erős. És ott nagyjából el is dőlt minden. Én az egyenlítés után sem gondoltam, hogy a Milánban nem lesz még egy visszaváltási lehetőség. Látszott Pioli is, hát a szünetbe lehozta Tonálit talán, meg nem tudom, még valakit. Úgyhogy ez érdekes volt, erről én azt gondoltam, hogy ezzel a Milán kezére játszott, de nem nagyon kell ennek a Milánnak. Egy Bolognának nem kell a Milán kezére játszani ahhoz, hogy egy ilyen meccs alakuljon ki. Nyilván érdekes volt, nem volt egyébként a végtelenül szuper most ezen a meccsen a Milán, De nem is kellett ezen a meccsen. Hát elég volt az, hogy ugye a végén kettős ember előnyben, de hát meg kellett nyerni, mert muszáj volt, mert az viszont blama lett volna így, főleg úgy, hogy ugye utána volt még a Róma-Nápoli, ahol lehetett számítani rá, hogy ha Milán nyer, akkor lehet, hogy az első helyet is. Hát az első nem lehetett volna, mert azt hiszem, hogy egészen brutális a Nápolinak a gólkülönbsége. Azt hiszem, 3 gólt kaptak talán?
Hát főleg a védekezésük miatt. Tehát, hogy
az... Na, ez a legfurcsább, de gondolom erről majd még egy mondatot beszélni.
Hát, ha kikapott volna, akkor lehetett volna első.
Igen, ki kellett volna kapniuk.
Egyébként én azt gondoltam, hogy ezután a Rómának vissza kell pattannia, ami a hétközben történt. Majd mindjárt megyünk arra a meccsre. Még egy gondolat, hogy Tonaliról már beszéltünk korábban is. Például Calabriáról el tudtad volna képzelni akár csak 3 éve azt, hogy ő ez a szint.
Hát akkor, szóval akkor még azért akkor elég fiatal volt.
Ahhoz, fiatal, de akkor... nekem az volt, én láttam őt egyszer-kétszer élőben is játszani, és azt mondtam, hogy nagyon-nagyon kevés olyan csapatot látok az európai 5 topligában, ahol a szélsővédő ennyire képtelen mindenfajta támadó mozgásra, mint ahogy Calabria. Tehát, hogy ő neki nem volt jó beadása az első szezonjában.
Jó beadása nem volt. Jó, meg úgy
meg nem volt jó passza előre, meg nem. Tehát most jó, túlzok nyilván, de hát nagyon nem úgy nézett ki, mint aki a játék minden elemében ennyit tud előrelépni.
Hát olyan volt, mint egy vizslakölyök. Tehát, hogy ilyen szertelenül szaladgált és kergette a pillangókat a pályán. Hogy a kérdésedre válaszoljak, hogy ne kerüljem ki, én azt hittem, hogy Conti kiszorítja a francba, és sőt azt is hittem, hogy Conti mondjuk a következő 10 évre lesz a jobb hátvédje az olaszoknak.
Hát mielőtt hát nem kétszer lesz. Szétszakadt.
Igen, szegény. De hogy ha az Calabrián látszott, hogy gyors, azzal már elég sok mindent el lehet érni szélsővédőként, akár saját hibák javítását, akár a felfele szaladgálást is. Nyilván azt csinálták, hogy rakosgatta ki neki a segédedző labdákat, és ő meg ívelte befele őket, és ebből valahogy motorikusan kijött az, hogy most már egészen hasznos előrefelé is. Az, hogy most ezen a meccsen ennyire látványosan kijött, annak azért elég komoly köze van ahhoz, hogy Teo nem volt a másik oldalon, aki egyébként ezt csinálja. És a Milán annyiból hasonlít az olasz válogatottra, hogy Mancininél is ez van, hogy nála a bal hátvéd Spinazzola, az, aki feltétlenül elől van, és onnantól kezdve 3 védővel játszanak, tehát az olasz válogatottnak és a Milánnak is tulajdonképpen labdaszerzés esetén 3 védős rendszerre kell átállnia, pont ezért. És most ugye nem volt Teo, tehát most...
Ballo-Touré.
Így van, csinálhatta ő azt, amit egyébként szívesen csinálna. Tehát az látszik rajta, hogy ott a mágnes, és ő menne előre. De normál esetben azért erre sokkal kevesebb lehetősége van. Most ez így jött ki. Pont úgy néz ki, mint a Milánnak a többi játékosa, a képességei határának a felső harmadában teljesít, mint szinte mindenki a Milánból. És ez újra-újra le kell szögezni, hogy ez Pioli.
Mielőtt még mennénk a Róma-Nápolira, és ott majd egy másfajta megközelítést is akarok alkalmazni, tehát nem közvetlenül arról a mérkőzésről érdemes szerintem ott beszélni, hanem az azt felvezető eseményekről. De ha már itt a múltba révedünk, akkor a Lációt is ilyen szempontból érdemes megemlíteni, amelyik simán megnyeri a derbit, és utána meg ugyanilyen simán kikap a
Bologna.
Giovanni...
Bologna.
Ja, igen, de hát a derbit is megnyerték.
Hát úgy jöttek sorba, hogy derbi, Bologna, Inter, Verona. Így jött sorba ez a 4 meccs.
Na most... Így van, és megverik az Intert, akkor maradjunk ennyiben, és utána meg a Giovanni Simeone féle Verona kivégzi.
Valójában szerintem ketté bonthatjuk, Giovanni Simeone féle, tehát Simeone-tól nem várjuk ezt a teljesítményt, ez abszolút így van. Egyébként nem tudom, láttátok-e a meccset, vagy akár a gólokat.
Gólokat láttam.
Hát az a második, az mi volt, te jó Isten. Szóval ezt nem szoktuk meg tőle, hogy ezt csinálja. Egyébként a Veronának az elmúlt 4 évben is igazából, ha van egy tisztességes centere, ami Luca Toni óta igazából nincsen, mert Kalinic-e bénáznak jobbra-balra.
Gondolkodom. Veronai centerek.
Na tessék, jó napot kívánok.
Arnautovicsot meg kéne szerezni.
És azt, de az, hogy az első fél időben úgy agyon verték a Lációt, hogy azt sem tudták, hogy milyen rendezvényen vannak. Ha 5 a szünet, egy szót nem szólhat Sarri. Egy szót nem szólhat, annyira sima volt.
Hogy miközben Tudor Udinézéje ritka gyenge csapat volt szerintem.
Hát igen, csak már utána a Gottival meg jól néztek ki, és akkor ezért tűnik úgy, de tudorról egyébként mondtad, hogy...
Ezt tudom, hogy neki nagyon jó volt a sajtója, még mielőtt elkezdett dolgozni.
Igen, csak rohadt meccseket meg kéne lejátszani egyébként.
Tök jó edzései voltak állítólag.
De azóta, tehát a Veronán látszik, hogy karakteres, és tudja, hogy mit akar, és Juric alatt szerintem az egyik legnagyobb meglepetés volt a szériában. És most is azért jó meccsek, tehát amikor el is veszítik a meccseket, akkor is, hát vezettek ugye az Inter ellen is, ha jól emlékszem, ott is fordítania kellett az Internek, és jól is játszottak sokáig. Milán ellen is. Valószínűleg fizikai gondok vannak, hogy nem bírják a meccsek végét, vagy csak jobbak náluk a nemzetközi porondon is érintett csapatok. Ezt meglátjuk majd. De ez nagyon jól nézett ki, és pont ugyanennyire rosszul nézett ki a Lációnak ez a dolog. Nem tart még az út harmadánál se Sarri. Hiába tud már meccsről meccsre jól játszani.
Meg nagyon gyorsan átvették a filozófiáját, gyorsan sikerült elültetni azt a Sarri-féle játékot, ami egyébként a Juventusnál úgy igazán markánsan talán sosem jelent meg.
Hát hasonlók a problémák itt is. Tehát nyilván a Sarri-féle játék az nem feltétlenül számol azzal a lehetősége, hogy te kapsz egy gólt is menet közben, de a Lációban...
Főleg ez nem baj, hogy főleg, igen, kalkulálsz.
Van ez a négyvédős rendszer, amihez muszáj volt valami ráhozni Hiszájt, aki egy 8-as jobb hátvéd és egy 4-es bal hátvéd. Most elhozták bal hátvédnek, mert jobb hátvédjük van, aki amúgy szintén nem jobb hátvéd, mert Lazzari egy középpályás sorban nagyon jól tud játszani, de jobb hátvédként hülyeségre halmoz, és hát ott van megint Patrick, aki nem csak a háromvédősben néz ki szarul, hanem a négyvédősben is. Tehát nagyon furcsa, hogy nem próbál egy kicsit komolyabb falat húzni a védelme elé Sarri, de hát ez meg ilyen az önazonosságát nem hajlandó feladni, úgyhogy látjuk még a Lációt agyonverve idén egy párszor, én azt hiszem.
Egyszer össze fogom számolni, hogy Patrikot hányszor szavaztuk ebben a műsorban. Tehát,
hogy... Na jó, de hát ez csak az őszintesség, hiszen ezért vagyunk itt, hogy ne elkerülgessük. Hát Patrik nem egy nemzetközi szintű futballista, szerintem. Most nézzük már hány éve, 3 éve, 4 éve? És
több. Hát szerintem mennyi?
Hát jó, de ami kiegészítő ember volt. Most már 3 éve stabil kezdő. Ha 3 védő van, ha 4 védő van a Lációnál, Patriknek muszáj játszania.
No, de azért mondtam azt, hogy a Rómának nem érdemes így azonnal neki menni a hétvégi mérkőzés alapján, mert történt itt valami csütörtökön, aminél szerintem akár benne is lehet, hogy a Budő Glümt, nem tudom, hogy kell pontosan kimondani.
Én megvettem.
Budő, az biztos.
Budő Glümt, tehát én megvettem, hogy így kell. Szóval is így fogom.
Kapott egy 6-ost a Róma tőle, és szerintem még csak nem is ez volt itt a fő probléma, hanem az a Mourinho nyilatkozat, amit utána adott. Aminek végül is hosszú volt a lényege az, hogy 12-13 játékoson túl már nincsenek Róma szintű futballistáid, és ebbe a halmazba sorolta például azt a Kumbulát, akit 30 millió pluszért vásárolt a Róma egy szezonnal ezelőtt, meg azt a Diawarát, akit azért hosszú éveken keresztül az egyik legtehetségesebb középpályásként emlegettek, azt jó, a Borja Majorát, aki... Hát jó, igen, de azt a Borja Majorát, aki az előző szezonban nem is csak kiegészítő emberként játszott nagyon fontos szerepet a Rómában, tehát lehet itt sorolni, és ezt az 5 játékost, miután ugye Olaszországban 23-as keretet lehet nevezni a mérkőzésre, ez fölzavarta a lelátóra most a Napoli elleni meccsen.
Klasszik Mourinho, nem? Köszönöm. Tehát azon gondolkodunk, hogy most mentális problémái vannak-e, vagy pedig direkt csinálta, hogy ráfigyeljenek, ne arra, hogy amúgy 6-1-re kikapott a Róma. És hát, erről beszélünk.
De gondoljátok, hogy van erről ilyen, hogy azért csinál ilyet, hogy ő ráfigyeljen?
Azért nem gondolom, hogy ez most szándékos, mert akkor nem mondta volna ezt, hogy tehát így kimondani azt, hogy nekem 13 játékosom van, és konkrétan ezzel dolgozhatok, de aztán lehet, hogy ezt ő átgondolja, hogy jó, hát most ezt fogom mondani, én nem így gondolom, aztán az öltözőben megmondom Borja Majoráléknak, hogy én nem így gondolom, de a következő meccsen, bocs, ti ott fogtok fönnülni a leláton.
Jó, tehát mondjuk az első bocs, az Majoráléktól kellene, hogy jöjjön, azért, amit Glimt otthonában csináltak. Pont ez járt az én fejembe is, amit Duma mondott, klasszik hozzá, de én nem mentem föl egyáltalán. Én azt mondom, hogy ez megint az a felelősségkenegetés, ami mindig is jellemző volt rá. És lehet azt mondani, hogy ő csak magára vállalja a terhet és a nyomást ebből az egészből.
De nem ezt csinálta.
De pontra, hogy nem ezt csinálja.
Nem, itt itt kilökte a kutyák elé azt az öt embert, aki, mert ez tök szimpadias, tehát hogy ültesse le őket a padra, ne cserélje be őket. De az, hogy föltöltem ifistákkal a keretet, és akkor lelátom meg.
Meg, ott... hogy ez kontraproduktív is, nem? Tehát mit vársz Borja Majorától mostantól kezdve? Így van, de most bármelyik játékosnak
gondold bele a helyzetébe magad. Hát országvilág előtt egy szar futballistának neveztek, és utána ráadásul még számkivetetnek is érzed magad. Én nem tudom elképzelni, hogy ennek akár pedagógiai, vagy bármilyen értelemben lehet-e pozitívuma? Szerintem nem.
De ugyanazok a jelenetek, és ugyanazok a dolgok mennek végbe Mourinho minden egyes állomás helyén.
Csak mindenhol ennél hosszabb idő kellett. Hát itt arról beszélünk, hogy...
Hosszabb, tehát Tatanemnél szerintem ugyanez volt. Vagy valami nagyon hasonló végbe ment. Hát. Tehát, hogy eljött ez a pont, ahol a játékosokra kellett kenni éppen, és ugyanez.
Igen, tehát ott egység az öltözőben, az nem tudom, hogy lesz, főleg úgy, hogy azért van olyan játékosa is, akit kezdőnek szállni, és hozza a grádzsot a korábbi közös munkából, láttunk ilyet is sokat.
Stabil kirohanás, meccsen piros lap, fölrúgunk valamit, bedobunk valamit.
Igen, most ki is állította magát. Mondjuk ez most két sárga lappal, úgyhogy...
Igen.
Hát azért az egy is, amit ott a, nem tudom ki, talán az Aniolót rúgták fönt, igen. Ott előtte az oldalvonal, az is megért volna egy pirosat.
Ja, a cirkusz?
Vagy
a...
Igen.
Nem tudom, vicces volt.
Hát összehasonlítva azzal, amit szerencsétlen Spalletti csinált, tehát...
Ő megtapsolt a játékvezetőt. Ez még hálás is lehetett volna.
Jó, de ezt tudjuk, hogy ezt nem szabad. Amúgy vicces volt, mert a meccset ráírtam Andreides Gabira, aki ugye hatalmas Róma szurkoló, hogy kezdődik a második szett, az adogatásokra jobban figyeljenek. Nem sértődött meg rajta, rögött rajta, mondta, hogy ez döntetlen lesz, és egyébként tényleg úgy is nézett ki ez az egész, hogy ez döntetlen lesz.
Meg tudjátok Róma... egyébként, mi lett volna a klasszik Mourinho? Hogyha ezt megnyeri ezt a meccset most a
Róma. Egyébként ez is egy kicsit számítottam, de aztán azt mondtam, hogy igazából a Rómának egy dolog számít, hogy ezt ne veszítse el ezt a meccset, ugye ez azért, ez borzasztó fontos a szurkolóknak mind a két oldalon egyébként.
Derbije.
Így van. És ezt éreztem is a Rómán végig. Hogy tudják nagyjából, hogy elő mit akarnak, de azt tudják igazán, hogy a saját térfelükön mit akarnak és hogyan. Hát a Nápoli is azért, hogy mondjam, azért annyira nem nézett ki jól. Egyen jobban nézett ki mondjuk, mint a Légia ellen. Ezt is volt szerencsém végignézni ezt a meccset. Hát mentek, mendegéltek előre, de simán benne volt, hogy ezt megúszta végig. A 3-0-hoz képest egyébként ez sokkal inkább meccsben volt. Még ugye a 0-0-nál még egy kapufelt is rúgott el a Légia. Úgyhogy kicsit kezd kifogyni a lendület ebből a Nápoliból, még megy, még van bennük, de ha végignézed ezt a csapatot, akkor azért elég jól látszik, hogy hol vannak a gyenge pontok. Egyelőre még hol szerencsével, hol egyszerűen azért, mert maga Spalletti tényleg egy jó rendszert húzott rá erre a csapatra. Egyelőre tudják palástolni, de egy idő után ki fog jönni az, hogy az elmúlt két évet rettenetes teljesítménnyel végigjátszó Koulibaly most extra klasszis, ettől nagyon jól néz ki a mellette játszó, akár Rakmani, akár Manolász, akik szerintem nagyon súlyos képességbeli gondokkal küzdenek.
Hát Mario Rui-ra is azt gondoltuk.
Mario Rui, igen. Nyilván mindenki...
És egyelőre egyébként ő is jól néz ki, tehát hogy...
Jól. Igazából nem is tudom, 4 vagy 5 éve már, hogy a balhátvéd posztján a legjobb Nápoliból hirtelen egy olyan csapattá lettek.
Hát ez ugye Gulám sérülése.
Ez Gulámnak az első sérülése, mert azóta volt másik 8 is szegénynek kb. Gulám szerintem a széria legjobb balhátvédje volt.
Amikor megsérült, biztosan. Igen.
Azóta ugye hol Mário Rui, hol mindenféle hiszály, mindenféle ilyen
félmegoldás,
összvérmegoldásokkal vannak. Nyilvánvalóan mindenki úgy is készül egyébként, hogy hát nyilván nem Di Lorenzo oldalát fogja támadni a védelemnek, hanem a bal oldalt, de azért azt sem mondanám, hogy az ott egyértelműen egy olyan pont, ahol érdemes támadni. Mário Rui nem egy rossz játékos, nyilván nem a legerősebb pontja ennek a Nápolinak, De egy ilyen meccsen, mint ez a Róma elleni meccs, ezt lehozzák simán.
Nagy kérdés, hogy megindítja elefelé Koulibaly teljesítményét, hogy bevallotta most Spalletti, hogy mégsem ő a legjobb játékos, akivel valaha dolgozott, hanem Totti. Ez ugye most 3 hete megy az olasz sajtóban, ez, hogy ugye azt nyilatkozta, hogy a legjobb Koulibaly még Tottinál is jobb, és aztán most a hétvégén egy kérdésre azt mondta, hogy nagyon, most hogy ugye a Róma elleni mérkőzésre készültek, hogy nagyon szereti a Rómát, fontos neki, és hát igazából azért Totti a legjobb, aki a keze alatt dolgozott.
És Koulibaly összeomlott. A hír hallatán, hogy mégsem jobb Tottinál.
De hát ezek után azért most már Spalletti szarkazmusát ismerve, ki tudja, hogy ezt valójában hogy értette.
Ezzel csak a nyomást akarta levenni Koulibalyról.
Tehát ha jól értettem, akkor pont emiatt szitták most ezen a meccsen Spallettit, hogy mit csinált Tottival, és arra is csak egy ennyi volt.
Jó, de egyébként Spalletti szerintem egy tök jó figura. Nem?
Nagyon. Tehát,
nagyon.
Az is egyébként. Tehát amikor az internél dolgozott Spalletti, akkor volt a leginkább elemében a sajtótájékoztató, akkor minden sajtótájékoztató, tehát élmény volt megnézni, mindig talált valami olyat. Az, amivel próbálkozik nagyon sok edző egyébként, Jürgen Klopp ennek a nagymestere, hogy mindig mondjon valami olyan hangzatos dolgot, amitől érdekessé válik az az anyag, és Spallettinél ez mindig így volt. Itt korábban a Rómánál, meg most a Napolinál ez nem mindig jön össze, de nem tudom, valamiért nekem pont ez az interes időszak, ez beugrott, mint egy olyan, ahol nagyon-nagyon elemében volt ilyen szempontból. Ő azért egy kultúrlény, tehát hogy ez úgy látszik is rajta, hogy egy intelligens, jó humorú fickó lehet, úgyhogy...
Mondta is, ő nem szídja a játékvezetőt, hozzá se szólt meccs közben, csak a végén megtapsolt. Ahogy egy kultúrlény teszi.
Játékvezetők is szeretik, amikor megtapsolják őket kifejezetten.
Hát egyébként még mikor kapnak tapsot?
Ja.
Tényleg, mikor tapsolsz meg egy játékvezetőt?
Gúnyos. De nem, mert a játékosok is, amikor észreveszélje egy visszapattanó labdát, hogy mit tudom, akkor a játékosok szoktak tapsolni. De jó, mindegy.
Ezért érdemes.
Igen. Na most legalább nem kell bíróznunk annyira, szerintem ezután a forduló után.
Nem. A forduló rangadóján sem kellett bírózni.
Na az például úgy vezette le a játékvezető azt a meccset, hogy kb. Makulátlanul egészen a Juve góljáig. Mert azt a vakegér le se fújta. Pedig azon ott egyből látszott, hogy az
ja, hogy
volt. Én sem gondoltam, hogy belül van a 16-oson belül.
Hát a vonalon volt gyakorlatilag. Igen. Tehát, hogy ez...
Azt én sem láttam. Azt láttam, hogy az ott falt. Az teljesen egyértelmű volt, hogy ott agyon rúgja Alexandrot. Dumfries, ahogy ugye hallottuk. De ez is a játékvezető sors az ugyanaz, mint a kapus sors, hogy tökéletesen vezette a meccset,
hát
kézben tartottam.
Ez így videóbíróval nyilván nem marad meg.
Jó, hát ráadásul... ott állok 5 méterre, és nem veszek észre egy ilyen faltot, az azért kellemetlen.
Azt szerintem nagyon beszédes, hogy a játékosok hogyan reagálnak, és a játékosok meg se álltak. Tehát,
igen,
hogy,
egyébként
tehát,
nem volt a reakció.
Nem volt olyasmi, hogy valaki föltett karokkal reklamált volna, vagy hasonló.
Igen.
Egyébként Maurizio Mariani-ba beleszeretett a feleségem.
Igen?
Igen, sajnos tegnapon.
Ahhoz képest egész vidám vagy.
Milyen jó képű ez a bíró, ezt hallgatta meg ezt meccsen. A legfontosabb motivumot kiemeltem.
Mutassák minél többet.
Figyelj, haver, amikor Mecsivel először Juve meccset néztünk, akkor Alessandro Mátrinak hívták.
Ja, hát tudom.
Juve centerét. Érzem, hogy mit érzem. Még szép vagyok én is, nem mondom, de hát azért...
Érdekes, hogy nem Chiellini. Kérjönnek ott meg a szemem.
Egyébként Giorgio a kedvence. Kérdeztem tőlem olyan rég, hogyha mezt venne, akkor kinek a vezetés, vagy csak Giorgio?
Hát,
de csak azért, mert érzi az én hangomon szerintem minden alkalommal, hogy így elolvadok, amikor Chiellini beszél.
Jó, de hát hogyha már karakterről beszéltünk meg arról, hogy ki milyen, akkor Chiellini jelleme. Biztos van olyan, aki egyébként ezt nem bírja meg, akinek sok ez. Mert... Főleg ott, amit az olasz válogatottban azok az álmokfutások ott a 11-esek előtt, az egészen elképesztő volt, de ezt lehet szeretni, szerintem. Tehát, vagy inkább szeretni lehet, nem? Hát, te nem így érzed?
De abszolút, ő nem az a Materazzi típus, tehát nálam Materazzi az, akit nem lehet szeretni, Chiellini pedig...
Materazzit is nagyon szerették egyébként a csapattársak.
Ezt gondoltam, efelől nem volt kétségem.
Az ellenfelek nem annyira, kérdezzük meg Zizut.
Hát, ó, most Zidane, azért Shevchenko szerintem jobban utálja. A Best of Materazzi felvételeken azért, hát ugye az az időszak volt, és ott valahogy úgy alakul, hogy a 10, több ilyen videó is van fönn, hogy a 10 legdurvább Materazzi szabálytalanságokból szerintem 8 se van. És van egy, amire konkrétan emlékszem, 16-os csücskén és se volt fényezi a labdát, meg mit, és Materazzi odalép, és sípcsonttal úgy tökön rúgja futásból, hogy nem hiszed el, hogy ez a futballpályán történik.
Igen, a humoristák szokták mondani, ugye, hogy az a jó, hogyha önreflexív, amit csinálsz, és nem az, hogyha valaki mást kipéc. Materazzi az volt, aki a másikra ment rá, Chiellini pedig igazából magán is néha nevetett, magát is képesít.
Jó, meg Chiellini egy elitvédő, ha azt nézzük, hogy egy az egybe lehetetlen elvinni mellette, Materazzi meg egy büdös tahóparaszt volt. Szerintem ez egy jelentősnek mondható különbség a két futballista között. Na, szerintem adjuk is Materazzit. Viszont az Interről beszélhetünk még, mert nagyon sok mindent lehet róluk mondani. Például itt feltettétek ti is a kérdést, hogy miért nem tudják lezárni a meccseket.
Miért?
Szerintem fizikális a probléma.
Ez volt egyébként? Ezt én nem tudtam megfejteni őszintén szóval, hogy jól védekezett az Inter, és kézben tartotta ezt a meccset. Szerintem azon nem nagyon kell vitatkozni, hogy azért a kontroll alatt volt ez a mérkőzés
60
Inter
percig.
Szempontból. Lehet, hogy 70-et mondtam volna, de mondjuk...
60. Még nem jött be se Dybala, se...
Dybalával azért a Juventus támadójátéka szintet lépett. Az...
Hát mondjuk a nulláról lehetséges szintet lépni.
Szóval ez mi miatt volt? Ez az Inter miatt volt, vagy a Juventus passzivitása miatt volt, hogy ez így alakult 60 percig?
Szerintem az Internek se volt jó a gyors gól, mert nyilván megnyugtatta a csapatot, de ezt a Juventust az első fél időben folyamatosan nyomás alatt kellett volna tartani a saját térfelén, és akkor rúgott volna rá kettőt még az Inter. Tehát annyira elesettnek nézett ki az egész, nem tudta kihozni a labdákat a Juve, és aki is tudta, ott már aztán, jó, mondjuk erre lehet számítani, hogy a Skriniar meg Döfrej, akik kb. Így a legjobb védői a szériának, azok a Morata Kulusevski párost mondjuk így lenyelik keresztbe, így is történt. Allegri is tudta, hogy így lesz, tehát ő is erre készült, ez volt a haditerv, bármi az eredmény 60 percig, akkor fogja tudni becserélni ezt a két játékos, mert kb. 20-25 percet fognak bírni játszani. Igaza is lett, tehát, mint ahogy Allegrinek azért általában igaza van, de visszatérve az Interre, látszik azért, hogy a válogatott szünetek után mindig nagyon rosszul játszanak, rengeteg válogatottjuk van, sokan Dél-Amerikából jönnek vissza. Ugye látszik, a Verona ellen is le-X-eltek talán? Az X volt?
X.
Verona, vagy Sam...
A Sampdoria is X volt. De
az Sampdoria, még... az volt a válogatott szünet után. Sampdoria, most meg ugye a Lazio. Tehát érződik a dolog, fizikailag nincsen készen ez a csapat, és ha hozza is azokat az erényeket, amiket várunk Simone Inzaghi csapatától, az az egy dolog valahogy nem akar összeállni, hogy Csáki Csabival cseteltünk, és teljesen igaza volt abban, hogy nagyon könnyen kerülnek helyzetbe az Inter ellenfelei. És ezt ugye, ezzel ugye próbálkozik, keresi, mert ugye nyilván Brozovic és Barella helye az adott, és őt próbálkozik a másik belső középpályásával, aki papíron egy 8-as, de igazából jó lenne, hogyha egy kicsit 6-os is lenne neki, tehát ezért ott játszik ott Gallardini is, játszik ott Vecino is, játszik ott Vidal is, tehát keresi az egyensúlyt, ez még nincsen meg, és ezért volt rossz az Internek az, hogy hagyta, hogy a Juve átvegye a játék irányítását, mert ugye, hogyha 3/3-ra osztod a meccset, akkor a legfontosabb harmada az mindig a vége, és az a Juve-é volt. És így, hogy az első fél időben ennyire nem volt köze a meccshez a Juventusnak, még így is azt mondom, hogy tulajdonképpen a döntetlen egy, ha csak a statisztikákat is nézzük, vagy ezt, hogy a meccs vége a Juve-é volt, tulajdonképpen az eredmény egy jogos döntetlen.
Megpróbált egyet juvézni az Inter? Lehet, hogy kicsit ilyen, hogy mondják, ezt pragmatikusabban kellett volna azt a második fél időt megközelíteni?
De igazából még azt is mondom, hogy nem jöttek a Juve helyzetek olyan nagyon. Oké, okay, amikor beálltak Dybala és Chiesa, főleg Dybala egyébként, Chiesának alkan mondom, hogy három meccse gyakorlatilag értékeltetlen megmozdulás
nélkül játszik. De nincs is tökéletes állapotban.
Nincs is, de attól még azért, tehát őtőle most azt várja mindenki, a Juventusnál, hogy ezt a rettentesen gyalázatosan kinéző támadójátékot egymaga vigye a hátán. Nyilván túlzó elvárás, de hát ez van most. Azért az fontos, hogyha Dybala is a pályán van, mert ők ketten is tudnak összejátszani. Mázlia volt a Juvénak egyébként, mert nem jöttek a helyzetek, tehát nem az volt, hogy beszorított, az volt, hogy a Juve-nál volt a labda, és áttelepült a játék szép lassan az Inter térfelére, de nem a 16-osára, hanem az Inter, a támadó harmadba. Abban mindig benne van egy jó beadás, amiben nem volt kb. Egy se, egy elcsúszó védő mindig benne van, tehát ilyen formán egy kicsit érett a gól, de azt azért nem lehet mondani, hogy a levegőben lógott, egy varítélet kellett ahhoz, hogy a Juve kiegyenlítse, nem vagyok benne biztos, hogy ez ment volna a 11-es nélkül.
Most már szerintem eltelt annyi idő, hogy azzal kapcsolatban lehessen mérleget vonni, hogy nem nagy Simone Inzaghira a kabát.
Én nem is gondoltam, hogy nagy lesz te.
Abból a szempontból szerintem ez egy nagyon komoly kérdés volt, hogy nem dolgozott ilyen szintű sztárokkal, ilyen fizetésű játékosokkal, mint amilyennel az Interben kell. Most itt pont, amikor Vidált említetted, akkor jutott az eszembe, hogy lehet, hogy nem merült föl sokakban a kérdés, de mégis ott motoszkált ez a gondolat, hogy vajon ő ehhez ez kellően karakáne?
Bennem nem is ez. Inkább az motoszkál még mindig, hogy kellően sokoldalú-e. Lesz-e alternatívája?
Szerintem a sokoldalú, ő egy nagyon, a futballról nagyon jó gondolkodó szakember, tehát a sokoldalúság az nekem nem meglepő, hogy az megvan és létezik, bár nyilván
megvan?
Lehet. Szerintem igen. Szerintem igen, itt inkább az, hogy ezt talán mondtam egyszer, hogy ő egy jó fiú. Ő a bátyánál is egy sokkal, sokkal jobb gyerek. Abban az értelemben, hogy ezt mondtam mindig, hogy amikor nem sokszor, de párszor előfordult, hogy láttam, meg hallottam őt sajtótájékoztatókon. Tehát ahogy ő beszél az újságírókkal, ahogy ő bánik a játékosaival, akik ott ültek mellette, ő egy ilyen kedves báty, vagy apuka, vagy nem tudom, és szerintem az Internél egy Vidához ez kevés, meg egy csomó, meg talán még egy Dzekóhoz is kevés, hogyha ilyen megközelítéssel dolgozol. Lehet, hogy működik egy darabig, de hiányozni fog az a fajta, mit tudom én, Simeone-i keménység, vagy az Ancelotti féle keménység. Tehát ami...
Ezt a kedves bátyot most kiállították, nem? Vagy nem?
Hát, igen.
Nem tudom, hogy kiállították?
Kiállították, persze.
Tényleg, ott persze. Volt valami. Jó, hát.
Bocsa. Hát pont a 11-esnél volt, igen, és még igen. Megnézte a kijáróból, hogy mi lesz a vége. Igen.
Nem úgy, mint Allegri, aki ugye a hétvégi BL meccsen bevonult az öltözőbe.
Ja, tudom, mi volt, hülye vagyok, hát mint az NFL-be a sárga zászlót bedobta a pályára.
Igen, hogy... igen. Az jó poén. Jó, hát ez mázli. Az is mázli, hogy van var, és kiszúrja az ilyet, meg a Juvénak az is mázli, hogy egy centivel a 16-oson belül bele sarabolt egyet Alexandro lábába. Az, hogy jó fiú-e, igen, de közben meg azért olyan konfliktusos figurákat kellett kezelnie a Lációnál is, mint mondjuk Luis Alberto, aki mondjuk egy konkrét primadonna. És látszott, hogy voltak azért olyan nehéz pillanatok a Lációnál is, amikor erő kellett. Tulajdonképpen engem tavaly győzött meg egyébként azzal, hogy tavasz vagy ősszel, ugye a Láció 220 év után visszatért a Bajnokok Ligájába, és el tudta érni azt, hogy úgy balanszírozott, hogy nyilván elvesztett fájó pontokat, és voltak rettenetes meccsei a szériában, de tovább jutott a BL csoportjából, ami már eleve egy szép teljesítményettel a csapattal, úgyhogy ennek a Lációnak egy kezdője van, és semmi másra. És közben nem került jelentős hátrányba a bajnokságba, aztán már nyilván a szokásos, tehát akiknek csak kezdőjük van és nem teljes padjuk, azok azért tavasszal ezt megérzik, ezt megérezte ő is. Most itt nincs ilyen problémája az Internél, és igazából onnantól kezdve, hogy már ott rámerte ezt bízni, már lehetett tudni, hogy ez működőképes lesz. Nem is kell nagyon belenyúlni, tehát hogy játékfelfogásban is... Mondjuk inkább úgy, hogy formációban hasonlót képvisel, azért a harcmodor egészen más, mint Conténak még úgy, és hogy a felállás az nagyon hasonló.
Nem lesz sok a, most visszatérve a Juventusra, a 10 pontos hátrány?
Hát,
ebben a szezonban?
De mihez képest?
Mert nem, hát mert mi a cél?
Hát ez az. Szerintem nem a bajnoki cím, tehát azt itt szerintem nagyon sok.
Figyelj. Na, furcsa kimondani ennyi
furcsa, de így
után.
Van. Szerintem Allegri így is vállalta el, hogy megmondta, hogy ezzel csapattal hogy akarsz, de tényleg, itt a kérdés.
Ez az építkezés időszaka.
Hogy nem, mert nincs pénz építkezni se, tehát itt most nincs, sőt azt
de tudom. De ő mondta, hogy először a védekezést kell összerakni, hát gyanítom, hogy ez volt most a hétvégén.
Nyilván, hát ez nem is kérdés, de itt ez nem egy ilyen projekt. Itt nincs építkezés, sőt, tudhatod, hogy Deliktet el kell adnod a nyáron. Egészen biztos. Ugyanúgy, ahogy az Internek el kellett Lukakut és Hakimit is adnia, a Juvénak el kell adni a Deliktet, sőt, lehet, hogy még Dybalát is. Azt hát, hála Istennek odáig eljutottak, hogy... A
szerződést fognak hosszabbítani.
De csak azért, mert jövőre már ingyen mehetne.
Hát igen, de akkor egyébként meg nagyon, kell adni nagyon jó fej dolog Dybalától, hogy aláír.
Hát nem olyan jó fej, hogy 3 éve szivatja a Juvét a szerződésével, és már 15 milliókat akar keresni, de mindegy, úgyhogy kb. 3 éve nem igazán voltak, mondjuk úgy, hogy Zsinórba 2 jó meccse. De kiézett projekt játékossá tették. Akkor...
Nagyon jó volt ott, amikor az újra.
Jó, a tavasszal ott jó volt. De előtte ott se volt, tehát az év is szörnyűséges volt tulajdonképpen. Az a nyár az jó volt, amikor ott visszajött, és nem tudom. Biztos jó volt az idő. De ez nem egy olyan projekt, hanem az van, hogy Allegri olyan edző, hogy odaadod neki a löncshúst, hogy haver itt van, ebből most készíts egy Stroganov bélszint, és mondjuk azt nem fog tudni csinálni, de megnézi, hogy hogyan tud valami fogyasztatót csinálni belőle, és ez az, amit ebből a Juventusból kijön. Nincs középpálya, nincsen, tehát látszott az Inter ellen is.
Nem, én szerintem ez nem volt jó ez a hasonlat. Tehát a löncshúsból egy nagyon csúnyán kinéző kaját teszod eléd, és ha megkóstolod, akkor lehet, hogy azt mondtad, hogy jó.
Hát mondjuk azt, hogy nem maradsz éhes, mert igazából ez nézni nem jó, de a pontok azok jönnek, úgyhogy inkább azt mondom, hogy jól laksz a homokból sütött pogácsákkal is, de kénytelen vagy, de nézd meg ezt.
És tápláló, tehát hogy még azt is látod, hogy nem fejlődik vissza a szervezetet tőle.
Hát tápláló, igen, de pont tegnap ezt írtam egy után, hogy azért egy Juve szurkolnak tudnia kell, hogy milyen csapatnak szurkol. Tehát itt nem kell barcelonás azért labdafényezést várni, az el van tévedve, aki ezt várja, főleg Allegritől. És ha visszatekerhetjük az időkerekét, és újra Marottát kell egy kicsit fényeznünk, amióta Marotta elment, a Juventusnak egy jó igazolása volt, Chiesa. Az összes többi igazolás, nézd meg ezt a szerencsétlen McKennie gyereket. Hogy ebbe... Hogy...
Kulusevski?
Hát Kulusevski a másik. De érdekes, hogy hasonló a problémájuk mind a kettőjüknek, hogy Kulusevskiből soha nem lesz támadó elit szinten, mert borzalmasan lassú. De ez látszik, és tényleg olyan, mint egy ilyen mézzel teli árokba futna a védőkhöz képest, tehát ilyen rettentőséges. És McKennie-t pedig úgy sikerült megvenni, hogy majd, emlékszem, az első meccs után ment ez, hogy majd ő az új David meg a nem tudom én. És közben a csávónak egyetlen nemzetközi szintű készsége sincs. Egyetlen egy se. Tehát nem gyors, nem erős, nem szerel jól, nem jó, nem passzol jól, nem lő jól kapura, oké, nem fejjel rosszul, de hát köszönjük szépen. És kezd a Juventusba egy Inter elleni meccsen. De amúgy ugyanezt mondanám, hogyha ha Rabiot kezdene, neki van készsége, csak valamiért nem tudja kiaknázni, vagy hát Ramsey-t meghagyjuk is, mert az valami szégyenletes. Azt én nem is értem, hogy ott mi történik.
Hát majd a Newcastle visszaviszi.
Én a Juve csapatkapitánya lennék, minden egyes edzés után egy vizes törölközővel félholtra verném Aaron Ramsey-t a szünetben. És ezt szeretném jegyzőkönyvbe venni. Hogy ne tudnék? Sporttagozatos általános iskolában jártam, de az első nap megtanulat, hogy hogyan kell venni.
Igen, egyébként a mozdulatot szeretem. Most már szerencsére a fiam is tudja, hogy hogyan kell.
Na, hát ennyi.
Hosszas oktatás után.
Igen. Na, remélem, hogy egyszer a Juventusban feltűnik, vagy ahol éppen Ramsey játszik, és félholtra veri a kedvemért, mert arcátlanság, hogy egy ennyire jó játékos ennyire semmit ne csináljon 3 év alatt.
No, hát szerintem itt nagyjából a végére értünk az olasz témáknak, úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, Beni.
Én köszönöm a meghívást.
És nektek is azt, hogy meghallgattatok. A héten majd még terveink szerint jövünk extra adással is, de addig is hallgassátok itt a különböző felületeinken. Iratkozzatok föl, értékeljétek is a podcastot, vagy nézzetek meg a YouTube-on a műsort. További kellemes hetet, sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.